Mit jelent a most elfogadott 2026-os központi költségvetés az önkormányzatok számára? Hogy működik a gyakorlatban a versenyképes járások program? Hogyan élhetnek a helyhatóságok a beköltözés új sötétű korlátozási jogával? Egyáltalán mit jelent Magyarországon 2025-ben az önkormányzatiság? És a végére egy kis sport, bár ezt mindkét vendégem valószínűleg megúszta volna egy kapufával. A Szabad Európa stúdiójában ugyanis Cserpalkovics András, Székesfehérvár fideszes polgármestere, és Csőzik László, akit a szövetség Érdért színeiben választottak meg Érd első emberének erős ellenzéki támogatással. Én Kósa András vagyok, köszöntöm vendégeiket, és köszöntöm természetesen nézőinket és hallgatóinkat. És előjáróban hadd mondjam azt, hogy tegeződni fogunk, de azért, mert véletlen folytán mi Andrással egy gimnáziumba jártunk, és mint kiderült, a két polgármester úr itt előttem pedig évfolyam társak voltak, vagy egyetemi társak voltak, úgyhogy emiatt talán megengedhető az, hogy a picit kötetlen formát választjuk. Köszöntök benneteket a stúdióban.
Tisztelettel köszöntünk mindenkit, és köszönjük a lehetőséget.
Köszönjük szépen, és a nézőknek azért jó napot kívánok. Jó. Köszönjük, jó?
Ugye június 18-án beszélgettünk, szerdán, egy nappal korábban fogadta el a parlament a 2026-os központi költségvetést, amiben hát így nagyjából 4%-kal jut több központi támogatás majd önkormányzati feladatokra, de szolidaritási adóból nagyságrendileg 28%-kal többet fognak különböző címeken elvonni az önkormányzatoktól. Mind a ketten érintettek vagytok ebben. Ti hogy látjátok, mik a kilátások a városaitok, az önkormányzatok számára a 26-os költségvetés tükrében?
Ki kezdi?
Kezdjük akkor Andrással.
Én köszönöm szépen a lehetőséget, szerintem mindig fontos és öröm, hogy önkormányzatiságról, önkormányzati ügyekről tudunk beszélgetni. Az elfogadott állami költségvetéssel kapcsolatban azért célszerű még polgármesterként óvatosan fogalmazni, mert ezután fogják ezt lebontani azokra az egyes normatíva elemekre, amiket majd úgymond ronda szóval kiközölnek az önkormányzatokkal, és akkor látjuk igazán pontosan az egyes településekre vonatkoztatva, hogy mihez képest, mondjuk a tavalyi vagy az idei esztendőhöz képest, hogy változik majd a jövő évi állami támogatás. A 4% összességében akár még pozitív is lehetne, főleg azért, mert sajnos a tavalyi esztendőben az idei évre vonatkozóan nem kaptunk a normatívába semmilyen inflációkövetést. A 4% ehhez képest azért önmagában egy pozitív előrelépés lenne, de hogy ez az egyes normatíva elemek, az egyes mondjuk kötelező önkormányzati feladatok állami támogatásában mit jelent, azt ma még nem látjuk. Így szumba összegeket jelentenek be ilyenkor, az sem biztos, hogy ezek megyei jogvárosokhoz már az emelkedések el fognak jutni. A szolidaritási hozzárulásnál, aminek én ugye nem vagyok nagy barátja, sőt, nagyon régóta, évek óta mondom, hogy szerintem ez egy nem jó struktúra. Értem az elvét, és egyet is értek egyfajta szolidaritás elvével az önkormányzati világon belül is, de ennek mind az elvével, mind pedig a nagyságrendjével vitatkozok és vitában állok. De azért azt hozzá kell tenni, hogy ez az emelkedés váratlan nem azért következik be, mert maga a képleten változtatnának, tehát emelni ezt az állam, hanem mert hogy azt prognosztizálja, hogy a gazdasági növekedés akkora lesz, hogy ebből olyan iparűzési adó növekménye lesz az önkormányzatoknak, hogy a bevétel egy részeből a képlet alapján automatikusan emelkedik a szolidaritási hozzárulás. Az egyik oldalon én egyébként örülnék, bármilyen furcsa, az azt jelenti, hogy van érdemi gazdasági növekedés 2026-ban, ezáltal az adóbevételeink emelkedni fognak. Hát majd térjünk rá vissza, hogy ez ezt a százalékos arányt elérte akár 2025 második fél évében, akár majd 2026-ban.
Valóban így van, hogy a részlet szépségek majd később bomlanak ki, de a számok alapján azt tudom mondani, hogy valószínűleg hasonló lesz a helyzet, mint az elmúlt évi költségvetésnél. Tehát az állam, nézzük a pozitívumokat, meg szokta finanszírozni például a pedagógus béremelést, ami a mi esetünkben ugye az óvoda pedagógusokat jelenti pregnánsan, és a minimál béremelés garantált bérminimum emelésnek a hatására is valószínűleg fogunk pénzt kapni. És szerintem innentől kezdve attól tartok, hogy vége a pozitívumoknak. Tehát megy a csetlésbotlás tovább, stagnáló szintre lesznek beállítva szerintem a fő normatíva összegek. Elképzelhető, hogy olyan durva tételeknél, mint a közétkeztetés, itt most kicsit polgármester úrra néztem, ez nála is probléma, rendszeresen észrevételezzük, a menzánál egy hatalmas élelmiszeripari inflációval kellett szembenéznünk, eszméletlen mértékben elszabadultak a költségek, és az állam ahelyett, hogy besegített volna, kezd szépen hátrálni majd, hogy a azt mondom, hogy kivonulni ebből a rendszerből, tehát arra számítok, hogy tovább csökkent egy picit a normatíva. Az a lényeg tehát, hogy nem lesz igazándiból megváltás. Az a tendencia, ami már régóta megfigyelhető, mondjuk 20 óta, tehát a Covid farvizén vezették be az elvonásokat, az nem változik. Most, hogy ennek mi az oka, ez nyilván lehet politikai kérdés, lehet gazdasági az, hogy hát 5 és fél éve látjuk, hogy nem nagyon megy előre a magyar gazdaság, tehát nincs mit osztani, és szerintem az van, hogy egy ilyen technikai államcsőd közeli helyzetet a kormány mit tud tenni, igyekszik lenyomni az ágazatokra, és ebből a magyar önkormányzati szféra hát jócskán részesült. Azzal zárom, hogy a mi szempontunkból ez persze rossz hír, mert Érd most is fuldokol a csőd közeli helyzettől, tehát nálunk, ahogy elhangzott, a survival mode, tehát a túlélő üzemmód kapcsolt be már az év elejétől. Sajnos olyan rossz a helyzet, hogy most már csonkítjuk is az intézményi rendszerünket, hogy ne álljon be a fizetésképtelenség.
Ez praktikusan mit jelent, bocsánat?
Ez praktikusan azt jelenti, hogy egy hónappal ezelőtt én magam eresztettem szélnek például a női kézilabda csapatunkat, a profi játékosokat. Azt jelenti, hogy megszüntettük a tévé után a rádiót is, azt jelenti, hogy lefújtuk a fesztiválokat, és most szüntettük meg éppen a helyi média céget. Hát a feladatot talán még nem, mert behoztuk a hivatalba a munkatársakat, de nem szeretném, hogyha hasonló lépésekkel kéne folytatnunk a nyáron. Meglátjuk.
Igen, szerintem az fontos látni, hogy arra a problémára hívja fel a figyelmet, hogy sokáig a 2013-14-es önkormányzati struktúra átalakítást követően egy új feladatfinanszírozási modellben nagyon sok feladatra érdemi arányban kaptunk állami normatívát. Hosszú-hosszú éveken keresztül, plusz volt ugye egy adósságkonszolidáció, amiben ugye az állam átvállalta az önkormányzati adósság állományt. Szerintem ezek nagyon nagy segítségek voltak, és abszolút volt remény arra, hogy ne kelljen működési hiánnyal dolgozni, ne adósodjanak el újra a települések, és lehessen egy kicsit a jövőben az önkormányzatiságot gyakorolni abban az értelemben is, hogy legyenek helyi források, amit eldönt egy helyi közösség. Rendezvényre költi, fejlesztésre költi, szolgáltatásokat javít belőle. És ez valóban az elmúlt években szerintem is egy negatív tendenciára váltott, amiből fakadóan előáll az a nehéz helyzet, hogy fejlesztésekre még csak-csak volt forrás az elmúlt években, néha kevesebb, néha több, nyilván mi többet szeretnénk, de volt, viszont a működésben jelennek meg elsősorban most már a problémák, és most már kifejezetten jelentős bevételekkel rendelkező önkormányzatok esetében is látjuk, hogy bizony erőteljesen kell a működésből lefaragni, ami odáig nem baj, ameddig ez takarékosságot jelent, észszerű módon, akkor kezd el problémává válni, amikor ez már a közszolgáltatások színvonalát negatív értelemben érinti, miközben az emberek elvárása az pont a fordítottja a közszolgáltatásoknál.
És így akár kimondhatjuk azt is, hogy veszélybe került az önkormányzatok autonómiája, a gazdasági háttere. Tehát hol vagyunk már a 90-es szinthez képest? Szoktam mindig mondani, hogyha 1990-ben 100% volt a feladat és hatáskörhalmaz, akkor ma én úgy gondolom, hogy valahol 35-40% körül maradt meg nekünk. A fedezet pedig még kevésbé áll rendelkezésre. Nagyjából egyébként reflektálva, vagy magamat beleképzelve Székesfehérvár helyébe, náluk ugye az a helyzet, hogy az a 8-9 milliárd, amit befizetnek az államkasszába a szolidaritási hozzájárulásba, az pont az a tétel, amivel ez az ipari gazdasági központ város be tudta volna érni akár az osztrák városoknak a színvonalát, akár egy gazdasági ciklus alatt. Érd esetében pedig azt jelenti, hogy vegetálunk, hogy nincs saját beruházásra semmi pénz, és most már 2025-ben a működésre sem futja. Tehát most arra fókuszálunk, hogy ne menjünk csődbe. Ez szerintem nonsens. Ha egy piramis az önkormányzati rendszer, akkor azt gondolom, hogy a feje tetejéről a talpára kéne állítani, és abba az irányba kéne menni, hogy helyben dőljenek el a dolgok. A legfontosabb dolgok úgyis helyben történnek, és ehhez az állam adja oda a finanszírozást, vagy legalább a bevételeinknek a javarészét, hadd kaphassuk vissza. Szerintem ez a tét itt.
A említett élelmiszerű infláció miatt mondjuk a közétkeztetést, ezt a költségnövekedést, egy érdemi önkormányzat hogy tudja kimozogni? Tehát több lesz a borsófőzelékbe a rántás, vagy vékonyabb lesz a parizer a szendvicsbe a gyerekeknek? Vagy hogyan?
Tehát... Az utolsó béke évben ez olyan bő 1 milliárd forint volt. Ma 3,5 milliárd forint, ez nagyon durva. A kormány adott rá körülbelül olyan 750 millió forintot, ma ad rá olyan 700 millió forintot, tehát kinek kell megfinanszírozni? A két szereplő marad még, a szülők, szolgáltatási díjakon keresztül és az önkormányzat. Igen ám, de a fő baj az, hogy az egyes intézményeknél eltérő módon érvényesül a rászorultsági elv vizsgálatát. Tehát a bölcsödéknél még el vagyunk. Ott tudjuk nézni, hogy ki az, aki ténylegesen mondjuk kedvezményekre, mentességekre jogosult, de az óvodák és az iskolák esetében olyan helyzettel nézünk szembe, hogy jó, ha a gyerekek vagy a szülők 15%-a kapaszkodjanak meg, 15%-a kifizeti ki a menzadíjat, a többit a közösségnek kell, de a közösségnek nincs rá igazándiból szuflája, fedezete. Tehát ma 2 milliárdot adunk a menzára, ami nincs. Tehát épp ezért dörömböltem, kopogtattam és lobbiztam az összes minisztérium ajtaján, hogy valamit segítsenek. Vagy a normatíva összeget növeljék meg, vagy a szabályozást változtassák meg olyan irányba, hogy tudjuk vizsgálni a rászorultságot az óvodáknál és az iskoláknál, mert mit csinálnak a szülők? Egy papírt kell aláírni, ami arról szól, hogy megfelel a gyermekem a feltételeknek. De valóságban meg persze ez nem. Tehát igazándiból az óvónők szólnak nekem, hogy polgármester valamit csináljanak, mert egy csomó olyan gyerek kap mentességet, akinek a szülei olyan állásban vannak, hogy nem szorulnának rá. Tehát ez nálunk ma a legnagyobb probléma, a közétkeztetés. Tehát ha csupán a közétkeztetés ágán kapnánk segítséget, vagy a szabályozókat meg lehetne változtatni, akkor szerintem urrá lennénk ezen a krízisen.
Székesfehérváron kellett már egyébként szolgáltatást olyan módon szűkíteni, hogy azt a székesfehérvári polgár is megérezze?
Talán nem, mert próbálunk abból az alapelvből kiindulni, hogy a kötelező feladat az kötelező feladat, és először azt ellátjuk, és hogyha azon túl maradt pénzügyi forrás, akkor azt fordítjuk önként vállalt feladatra, vagy pedig egyéb mondjuk fejlesztési, beruházási feladatokra. Ami egyértelműen visszaesik, az a saját erős fejlesztéseknek a lehetősége, és ez most nem csak Fejevára igaz, hanem szerintem az önkormányzatok döntő részére. Szerintem az önkormányzatok jelentős része ma már saját erőből nem tud egy adott esztendőben fejlesztési feladatot elindítani. Ez egyáltalán nem jó, hiszen mondjuk egy lakossági fórumon mi kapjuk meg joggal az emberektől azokat a kritikákat, vagy kéréseket nevezhetjük bármelyiknek, hogy itt ebbe az utcába ezt a járdaszakaszt meg kéne csinálni, ott azt a kátyút javítani kellene. És erre egy önkormányzatnak kellene tudnia reagálni. De ha nincs forrás, és nincs miből, és mindig el kell mondani, hogy hát sajnos az idei költségvetésben nem jut, valószínűleg a jövő, ez nem jó. Ez önmagában nem tesz jót az önkormányzatiság lokális megítélésének sem, a helyi közösség vonatkozásában. A maga kötelező feladatrendszerünk egyben van, és rendben van, ugyanazokkal egyébként kihívásokkal, ami elhangzott nálunk is, körülbelül ugyanez az arány, aki például a közétkeztetésben füzet. Az egyik oldalon nagyon megengedő állami szabályok vannak, a másik oldalon alacsonyabb összegű állami támogatások, a harmadik oldalon pedig finanszírozza az önkormányzat, miközben nem mi határozzuk meg a játékszabályokat. Mert ha ezt ilyen arányban nekünk kell finanszírozni, egyébként ez a helyi közösségi közlekedésre ugyanígy igaz, akkor ne az állam határozza meg a kedvezményeket, hanem mi határozhassuk meg. Mert ha az állam meghatározza, de nem ő fizeti ki, hanem azt mi fizetjük ki, akkor valójában az ingyenes utazást a kicsit régebb óta fiatal fehérváriaknak valójában nem az állam biztosítja a helyi közösségi közlekedésben, hanem az önkormányzat biztosítja, mert ennek a ronda szóval a cechét, a számláját a nap végén a város fogja megfizetni. Én a közétkeztetést látom egy ilyen jelentős kérdésnek, a közösségi közlekedést látom nyilván a megyei jogú városokba és értelemszerűen magába a fővárosban kiemelkedő kérdésnek, a sportlétesítményeket, és itt nem rögtön a nagy stadionokra kell gondolni, hanem mondjuk az uszodák kérdésére. Szerintem ezek a jelentős működési költségek, ha ezekben lehetne előrelépni, és legalább itt megkapnánk a költségeink jelentős részét, az felszabadítana annyi költséget, amit egyébként lehetne már valóban önkormányzati feladatellátásra fordítani, ahol egy település meg eldönti, számomra ez fontos, megpróbálom biztosítani, nem fontos, vagy most nem tudjuk megoldani, az a helyi közösségnek az ügye, adott esetben helyi vitája, hogy egyébként ezt megtárgyuk. De az, hogy közétkeztetés kell, az nem kérdés. Az, hogy közlekedni kell, ez sem kérdés. Az, hogy egy uszoda legyen, működjön, mi esetünkben működjön egy színház, ez nem kérdés. És el szoktuk felejteni, hogy az egész struktúra, amikor átalakult ott a 2010-es évek közepén, akkor ott az hangzott el, hogy azért nem kapnak a jövőben a személyi jövedelemadóból helyben maradó részt a települések, mert válasszuk el egymástól az állami feladatokat és az önkormányzati feladatokat, és az állami adók ezért folyanak be az állami feladatellátásra az állami költségvetésbe, a helyi adóból pedig oldjátok meg a helyi önkormányzati feladatokat. Így indultunk. Ehhez képest kell megnézni, hogy hol tartunk, a normatíva csökken, SZIA már nem marad nálunk, és közben a helyi adó egy részét pedig, és egyre nagyobb részét be kell fizetni, és nyilván nem esik nekünk ez feltétlenül jól, de hát önmagában nem az a kérdés, hogy Fehérvár vagy Győr füzete, mert valóban nekünk erős gazdaságunk van, agglomerációs gazdaságunk van, sok esetben kapunk az államtól fejlesztési forrásokat, nem feltétlenül a város, hanem mondjuk az adott gazdasági szereplők. De ha valaki megnézi a megyejogú városokat, gyakorlatilag ma már minden megyejogú város fizet szolidaritási hozzájárulást. Azért nekem senki nem akarja azt mondani, hogy mondjuk Szekszárd az egy gazdag város, nem? Vagy hogy Kaposvár egyébként egy gazdag város. A magyar viszonylatról
vagy
beszélünk.
Vagy én
nem akartam ezt mondani, de tehát, hogy itt látszik, hogy a szolidaritás elve az valóban az, hogy akinek több jutott, az adjon annak, akinek valami miatt kevesebb jutott. De itt nem arról van szó, hiszen nagyon sok olyan település fizeti már ezt, amelyiknek úgymond nem jutott több.
Nem jutott több, és igazából illik rá a mondás, hogy velünk kellene pont, hogy szolidaritást vállaljanak a többiek, vagy a magyar kormány, mert olyan csehül állunk, hogy nem tudjuk igazdálkodni. És csak gondolat ide, hogy az emberek nem tudják ám azt, hogy mi a különbség kötelező, meg önként vállalt önkormányzati feladatok között. Mi ugye elhangzott évfolyamtársak voltunk, tehát ezt megtanultuk alkotmányokból már, meg közigazgatási jogból. A kötelező feladatok az alaptevékenység az önkormányzat, a közvilágítás, településüzemeltetés, temetőüzemeltetés, és így tovább, ami nagyon basic. És mellette vannak azok az önként vállalt feladatok, amik kifelé amúgy nagyon-nagyon alapvetőnek tűnnek. Például az, hogy nálunk működik uszoda, vagy hogy van kulturális fesztivál, vagy hogy működik az érdi VS-e, tehát van foci csapatunk. Hogyha ezeket megszüntetem, már pedig a mostani helyzet alapján az önkormányzatnak le kéne húzni a nullára ezeknek a finanszírozását, hogy meg tudja finanszírozni a kötelező feladatai ellátását, akkor ez a város már nem lesz város. Mert ami várossá teszi, hogy ezek a szolgáltatások, ezek ott vannak, lüktetnek, ezek a sava borsa egy-egy település életének, tehát ezek szétfoszlanak. Na most visszatérve, mi a fő baj? A fő baj az szerintem, ez nálunk jobban látszik talán, mint Fehérváron, hogy nem csak a szolidaritási hozzájárulás, hanem az, hogy a feladatfinanszírozás, tehát az úgynevezett normatíva, az a költségek felére, kb. Felére.
És romlik az arány.
Igen. Elég. Tehát a másikat honnan kell? Tehát az összes helyi bevételünket be kell pakolnunk, hogy kiegészítsük, hogy kijöjjünk valahogy. Nekünk 22 milliárd a költségvetésünk, ez a nagyon-nagyon alapvető kiadásokat tartalmazza. Ezek az önként vállalatok nem is szerepelnek benne így. És 19 áll rendelkezésre. Tehát 3 hiányzik. Beírtunk 1 milliárd ingatlan értékesítést és 2 milliárd működési támogatást, ezekből még egy forint nem realizálódott, ezért aztán most hozzá kellett nyúlnunk ahhoz, hogy az intézményrendszerünket átalakítjuk, tehát megtakarítunk. Városházán 180 ember kellene, hogy dolgozzon, 150-en vagyunk. Említettem ezeket a bezárásokat, felfüggesztéseket, egyet még nem, 3 uszodánk van, egy van belőle nyitva, egyetlen egy. Azért ez valahol nonsens, tehát nem normális dolog.
Egyrészt, másrészt egy uszodát nem működtetni, azt, de nyilván fel kell tartani, télen temperáló fűtés kell legyen.
Drága mulatság, igen.
Igen, tehát ez gyakorlatilag...
A legdrágább létesítményünk egyébként a városüzemeltetésben az az uszoda működtetés.
Laci, most nyugodtan fogd be a fület, hogyha akarod. Adás, hogyha ez a 8 milliárd forint így hirtelen ott maradna Székesfehérváron, akkor mondjuk...
Hát
mire tudnád így elkölteni kapásból?
Mindenre. Tehát azért hosszú éveken keresztül lenne mire elkölteni helyi szinten, és ezek kimondottan olyan szolgáltatás, vagy olyan fejlesztési döntések lennének, amik egészen biztos, hogy szolgálnák a fehérváriak, sőt, szolgálnák az agglomerációban élők érdekeit is, hiszen amikor mi biztosítunk egy szolgáltatást, azt nem csak az adott településen élő számára biztosítjuk megyejogúvárosban, hanem az azt környező, körülvevő településekről hozzánk érkező embereknek, családoknak az életét is próbáljuk egy kicsit könnyebbé tenni. Én egyébként nem is abban hinnék, hogy ez teljesen szűnjön meg. Tehát szerintem valamilyen szolidaritási elvre igenis szükség lehet, sőt szükség van. Az arány mérték szerintem az, amit túlzott. És ugye erre jönnek, pont ma olvastam az országos sajtóban, ugye sajnos megint van egy főváros kontra kormány polemizálás, ami soha nem tesz jót az önkormányzatoknak, és annak sem, hogy komoly dolgokról komolyan lehessen beszélni, mert mi az az érzésem, hogy abban a vitában senki nem mondja el csak az igazság egyik felét, és ez nem teszi komolyá a történetet, miközben ezek nagyon is véres komoly kérdések. Tehát azt arra kéne tenni a finanszírozási kérdést, a kötelező feladatellátásnak a kérdését, és hogyha ez az egész megvan, akkor lehet azt mondani, hogy maradjon szolidaritási hozzárulás, és mondjuk legyen a mi 8,7 milliárdunkhoz képest, csak hogy arányítsuk az idei évet, egy 2-3 milliárd forint. Én arra azt mondanám, hogy főleg, ha az agglomerációba kerülne utána elköltésre, ami a mi esetünkben például a megyénél is nagyobb egyébként, akkor én azt az egy valóban legitim, és a települések között is érdemi együttműködést kialakító módszernek tartanám, ahol igenis kutya kötelessége lenne a polgármestereknek is egymással megpróbálni megállapodni üzemeltetési, szolgáltatási és feladatfinanszírozási kérdésekben. Mert hogy egyébként nem kötelező feladatunk például a közösségi közlekedés. Egy magyar városnak van kötelező feladat, az Budapestnek.
Senki nem tudja
elképzelni Debrecent, vagy Szegedet, vagy Fehérvárt közösségi közlekedés nélkül. És ebből Miskolcnak, Szegednek és Debrecennek a mindenkori polgármester színétől függetlenül önmagában kiemelkedő a feladata, hiszen villamost működtetnek, trolit működtetnek, ami nagyon-nagyon megnöveli a költségeket is. Abban az értelemben ők nem kapnak normatívát, ahogy egyébként a fővárost kap. A félreértés elkerülési véget nem az a javaslatom, hogy a főváros se kapjon, hanem az a javaslatom, hogy ha a közösségi közlekedést szeretnénk fejleszteni, már pedig azt látom vármegyebérlettől, országbérleten keresztül, hogy ez egy kimondott célja a kormányzatnak, szerintem egyébként helyesen, akkor ezt nem lehet a helyi közösségi közlekedés nélkül, ezek összehangolása nélkül megvalósítani, mert nem lesz versenyképes Fehérváron a közösségi közlekedés, ha nem jut el valaki a vasútállomásra, hogy ott felszálljon egy majdan megvalósuló intermodális közösségi közlekedési központba, és mondjuk úgy jöjjön el Budapestre, vagy éppen menjen el Balatonra, vagy menjen el mondjuk Érdre, vagy mondjuk Érdre eljöjjön valaki hozzánk színházba. Ez akkor lesz, ha ez az egész átgondolt, és az egész versenyképes magával mondjuk az autós közlekedéssel. Hogyha pedig ezt nekünk kell megoldani, mert nem kapunk hozzá érdemben állami segítséget, ez is lehet egy fenntartási modell, de akkor viszont a helyi adóbevételeknek helyben kell maradni, mert abból tudjuk akkor ezeket megfinanszírozni.
És akkor nézzük meg, amiről beszéltél az elején, a járási programokat, a járási fórumokat, azoknak a fedezetét.
Erre, bocsánat, egy pillanat, még igen. Vissza fogunk térni, és fogunk róla részletesen beszélni, csak még neked akartam egy kérdést, mert Érnek egy a megyei jogú városok között azt gondolom, hogy egészen specifikus helyzete van.
Kakuktojás vagyunk nyugodtan.
Kakuktojás, igen, abból a szempontból is, hogy az egyik legfontosabb helyi probléma még mindig a nem lebetonozott utak kérdése, tehát a föld utak kérdése. Ha mondjuk azt mondaná, most itt ide jönne a jó tündér, és azt mondaná, hogy polgármester úr, akkor idén le tudjuk az összes utat betonozni. Mondjon egy számot, mennyi pénzre lenne szükség, akkor mit mondanál?
Én szerintem 10 milliárdból megoldanám. Azért mondom így, mert mi választottunk egy gyors módszert. Nem tervezettem, hanem útkarbantartás szintjén csináltuk. 63 utcát leaszfaltoztunk úgy is, hogy elvették a gépjárműadót, de én nem is biztos, hogy kérnék a jó tündértől egyszerre egy nagy összeget, hanem azt mondanám, hogy semmi más nem kérünk, csak hogy adják vissza a gépjárműadó bevételnek. Tudjátok mit még? A 40%-nak is örülnék. Valaha a teljes kontingens helyben maradt. Az majd 1 milliárd lenne egyébként Érden. Ugye utána ezt lecsökkentették 40%-ra, az olyan 400-500 lenne. Egy ciklus alatt meg lenne a város ilyen szempontból. Nagyon keskeny utcák vannak, meg lehetne ezt oldani. És minden második utca földút. Minden második, ez nonsense, de amelyiknek van burkolata, annak is olyan, hogy igazániból javítani kell, tehát nem a csúcsok csúcsa. Jó, ha 10-15% van rendben. Tehát ez a szegélyes, tervezett, közvilágítással, járdával, vízelvezető rendszerrel ellátott utca, ebből nagyon kevés van. Mert az a betegsége Érnek, hogy nincs helyi gazdasága erős, már 100 éve ez a problémája, és ezt nem tudta egyszerűen kinövekedni. Nem dobott olyan lasszót, vagy olyan indát számára az élet a 90-es években. amikor a várospolitika nagyrészt arról szólt, hogy legyen egy békés kertváros, hogy létesüljön gazdaságunk. Sajnos ezeket felszívta Budaörs, Török Bálint, részben Szigetszent Miklós. Egyébként beszédes, most eszembe jutott, hogy amikor 20 évvel ezelőtt alpolgármester voltam, akkor formabontó módon egy tanácsadót hoztunk az önkormányzathoz, polgármester úrnak, Andrásnak a hivatali elődjét, Balsa István. Székesfehérvár volt fideszes polgármestere, több éven át segített nekünk abban, hogy hogyan lehet érnek a gazdaságát beindítani. Akkor értünk is el rész sikereket, de messze elmaradt az áttörés. Tehát ma már egy ilyen kényszerített ipartelepítésben vagyunk, tehát mi kárvalottjai vagyunk, ha szabad így mondanom, az iparűzési adórendszernek. Én soha nem mennék el odáig, hogy azt mondjam, hogy ki kell vezetni, tehát érdekeltek vagyunk, ezt jó dolognak tartom, de ért, kilóg a sorból. Hatalmas test, szoktam mondani a dinoszaurusz hatást, nagy test, kis agy. Mármint a kis agy ebből a szempontból, hogy nincs egy korszerű gazdasága, amelyik eltartaná a várost. A magyar önkormányzati rendszer úgy néz ki, hogy akinek van ipara, helyi gazdasága, annak van mit tejbe aprítani. Jól lehet, a kormány lefölözi, elviszi egyharmadát átlagosan, de még mindig marad. Még mindig marad jócskán, nincs olyan helyzetben, mint mi. Mi most az M6-os mentén logisztikai parkok telepítésével foglalatoskodunk, de valahol ez sincs rendjén amúgy, mert ha választanom lehetne, hogy legyen-e érnek ipara egy más finanszírozási rendszerben, nem biztos, hogy azt mondanám, hogy kell ez nekünk olyan nagyon, mert egy kertváros vagyunk, tehát más a dizájn, más a karakter. Nálunk a legnagyobb feladat most az, hogy meg tudjuk teremteni, hogy ne évi 5 milliárd iparűzési adónk legyen, hanem 8, mert akkor nem kell szembenézni válsággal.
Bocsánat, nem akarom a kést forgatni benne, igen, de jól tudom, hogy ért talán abban a szempontból is egyedülálló, hogy nektek van egy olyan ipari parkotok, ami évek óta úgy üzemel, hogy egy darab ipar sem települt
hát oda. Ez részigazság, mert van egy ipari parkunk, nevezzük annak, amit a város csinált, és azt köszöni szépen azért, hogy el van, nem egy nagy, ott van például
Nem, ez egy állami fenntartás.
Ez, amire te gondolsz, az a Nipüf Park, való igaz, így van, ez egy nagy politikai botrány volt annó. A miniszterelnök úr úgy gondolta egyébként helyesen, hogy amikor indult a Modern Városok program, amit szerettünk, hogy Érdnek lesz egy ipari parkja, de azt a kormány szervezi meg. És akkor a Nipüf, ez egy állami cég, egy kormány cég, megvásárolt ott 40 hektárt, és 2017-től próbálkozik azzal, hogy akár egy szem beruházót odahozott, de eddig még nem sikerült neki. Én nem tudom, hol rontják el, mert azért ennyire nem rossz a helyzet, tehát jönnek érde beruházók, de azt a parkot valahogy elkerülik. Tehát ez az előző rezsimben is így volt, alattunk is egy volt, és most hát van egy vicces pletyka, hogy csak meg fog-e telni, vagy csak létrejön az első beruházás, ki jön oda? Hát a NAV. A NAV-nak lesz a raktárbázis ott, ahova lefoglalt ingóságokat fogják hozni, és akkor egy picikét azért eldurrant az agyam. Tehát azt mondtam, hogy ajaj, hát ez mivel jár? Elveszik a területet, és nem fognak iparűzési adót fizetni, mert ugye az egy hivatal, tehát az egy kormányzati szerv. De aztán szerencsére másképp van, mert az a mondás, hogy ez egy gazdasági társasága az adóhivatalnak, tehát lesz belőle iparűzési adóbevételünk. De való igaz, nem tudta, ez egy kudarc. Nem a mi kudarcunk, azt gondolom, ez egy 16 ipari parkból álló országos állami vállalat. Ide nem sikerült hozni beruházót furcsa módon.
Ígérem, hogy rögtön rátérünk a versenyképes járások témájára, de említettétek a Modern Városok programot. Ez egy, erről én készítettem egy hosszabb összeállítást itt a Szabad Európán, és még ellenzéki városvezetők közül is nagyon sokan pozitívan nyilatkoztak. Róla utólag hogyan értékelitek, illetve a tavaly választások környékén több olyan hír volt, hogy ennek lesz egy második fázisa is, és ez úgy látszik, hogy végül is nem indul be, nem tudom, itt főleg inkább Andrásnak ezek, hogy erről tudsz esetleg bármit, hogy...
Én azt mondom, hogy a Modern Városok program az az elmúlt másfél évtized önkormányzatokat érintő vonatkozásában és politikájában az egyik legpozitívabb dolog volt. Sőt, ha mi nagyságrendünket nézzük meg, akkor soha ekkora a fejlesztési forrást Fehérvár, de szerintem ez a megyei jogú városok zömére is igaz lehet egyszerre, vagy ennyire rövid idő alatt a magyar államtól, a kormánytól nemzeti forrásként szerintem nem kapott. Tehát ez mindenképpen pozitív. Az, hogy senkinek nem voltak feltétlenül a fiókjában meg azok a tervek, amikor ez elindult, hiszen ez egyik pillanatról a másikra egy kellemes meglepetés volt. Ugye megtörtént 13-14-ben az adósság konszolidáció, ez egy nagy segítség volt az önkormányzati szektornak, és aztán 2015-től pedig hirtelen azt mondták, hogy legyen egy ilyen fejlesztési program. Ebből lett a Modern Városok program, ugye a kisebb településeknél ez pedig a Magyar Falu programot jelentette, jelenti mind a mai napig, és ami nagyon-nagyon nagy pozitívuma volt, és szerintem ez a igazán példaértékű benne, mert valamikor több pénz van, valamikor kevesebb, de az elv szerintem a kevesebb pénz esetén is igaz lehet, hogy mi mondhattuk meg, hogy mit szeretnénk. Tehát nem az történt, hogy feltétlenül valaki küldötte levelet, hogy na, akkor erre az öt fejlesztésre kapunk pénzt, annak is tudunk örülni, de én, ha önkormányzatiság, jobban hiszek abba, hogy mi mondhassuk meg, lehet, hogy bizonyos keretek és szabályok között nyilván, hogy egyébként mire szeretnénk fordítani. És mi így állítottuk össze a program, utána leültünk, több körben egyeztettünk az állammal, valami bent tudott maradni, valami átalakult, nyilván az állam is mondott javaslatokat, és ebből állt össze az a megállapodás, amit miniszterelnök úrral közösen aláírtuk, és szépen haladunk előre, most már a vége fele haladunk, ugye a Szent György Kórháznak a nagy fejlesztését adtuk át pár héttel ezelőtt, és még néhány iskola felújítás van folyamatban, ezzel fog a program zárulni. Én ezt mindenképpen pozitívnak látom. Igen, volt róla szó, hogy esetleg a későbbiekben ennek lesz folytatása, én ezt nagyon üdvözölném. Én elfogadom, hogy most az állami költségvetés helyzetében nem biztos, hogy erre jut forrás, de hogyha legalább napirenden tartjuk, és azzal abban meg tudunk az állammal állapodni, hogy ez egy jó program volt, amit nyilván köszönettel vettünk, és akkor van forrás, akkor legyen rá lehetőség, hogy ezt folytatni lehessen, és mondjuk azt meg tudnánk kapni az államtól, hogy addig dolgozzatok ki ötleteket, legyen javaslatcsomag, ne akkor kelljen kapkodni tervezéssel, és esetleg ebben segíten az állam, akkor ez jó lenne, de most én kimondott döntést arról, hogy lesz-e folytatása a programnak, nem tudok.
Arról van döntés, hogy nem lesz folytatás, azt hiszem ezt kimondta a Lázár János, amikor jött, akkor azt mondta, hogy nem lesz MVP2. Nagyon sokáig vágyakoztunk, ábrándoztunk, már előre elköltöttük kétszer, hogy mire fogjuk költeni a folytatást. Én azt mondom, én is pozitívan nyilatkoznék erről, tehát ebben a neres önkormányzati szisztémában, ami kialakult a 10-es években, ez a legnagyobb pozitívum, és volt helye. Tehát addig, amíg szolidaritási hozzájárulással és versenyképes járások programokkal lefölözik a saját beruházásra való pénzt, és addig, amíg a rendes EU-s költségvetésből azért nem lehet ekkora tételeket nagy projektekre kihasítani, addig ennek kifejezetten volt haszna. Tehát olyan beruházásokat valósíthattak meg általa a városok, amelyekről álmodni sem lehetett volna enélkül. Tehát saját erőből ezt nem tudták volna megoldani. Ezzel Érd is így volt. Jó lehet, én magam máshova tettem volna a hangsúlyt, mint az előzőek. A nagy részét mi örököltük meg ezeknek a beruházásoknak. Mi folytattuk le, és benne voltunk, ha jól emlékszem, a top 3-ban majd, vagy nem, harmadik, negyedikek voltunk az elköltésben, tehát kis híjás sikerült teljesen kimeríteni a keretet, amit meg nem, azért még mindig küzdünk, hogy visszakaphassuk, vagy megkaphassuk, úgyhogy sajnálom, hogy nincs folytatás, kellene, hogy legyen, mert ha a változók nem változnak, akkor MVP-nek nagyon is lenne helye. És egy remek együttműködés, vagy hogy mondjam, egy remek közös munka volt a másik oldalon, mert a régi MSZP-SZDSZ koalíció volt az, amelyik elérte, hogy megyei jogú város legyen Érd. Nem úgy, mint Baja meg Esztergom, akik hirtelen, mint a nyulat a cilinderből előhúzták, hogy holnaptól megyei jogú város lesznek, és nem is tudtak róla a városvezetők, volt olyan is. Mi 2 évig izzadtunk. Balsai úr egyébként ebben is segített nekünk, tehát 2 évig szigorlatoztattak minket, hogy megfeleljünk a megyei jogú rangnak, és miután sikerült, pont 20 éve történt, hogy megszavazta a parlament Érdnek, az egy óriási lehetőség volt, hogy utána a Modern Városok programból olyan fejlesztéseket lehetett megvalósítani, amik 10 milliárdos nagyságrendűek. Döntően magas építésűek voltak. Emlékszem, a pletyka szerint miniszterelnök úr, amikor bejelentette Érden, akkor úgy tréfásan odavetette, hogy hát aszfaltozzátok le az összes utcát. Ez legyen az MVP Érden. És élek a gyanúperrel, hogy az érdiek, ha erről szavazhattak volna, akkor ezt az ötletet bizony támogatták volna. Úgyhogy hiányoljuk, és amint lehet, szerintem ezt folytatni kellene, mert jó gondolat, hogy a városok maguk határozzák meg, és maguk költsék is el. Persze minél szabályszerűen, és minél hatékonyabban ezeket a forrásokat.
Csak annyit tennék hozzá, és ezért tartottam jónak a Modern Városok programot, és én azért mégiscsak bízom ennek a folytatásában, mert szerintem ez azt a megközelítést erősítette, hogy van-e versenyképes ország, versenyképes, élhető, szerethető, fejlődő települések nélkül. Szerintem erre a kérdésre egy értelmes választ lehet adni, nincs. Az ország nem tud fejlődni önmagában, a településeken keresztül, a települési közösségeken keresztül tud fejlődni. És hogyha ezek a közösségek azt látják, hogy a környezetükben fontos fejlesztések megvalósulnak, akkor ezt igenis egyrészt elismerik, másrészt pedig ez pozitív mondjuk egy fiatalnál, amikor eldönti, hogy hol szeretne élni. Tudomásul kell venni, hogy a mai fiatalok, akár a mi generációnkkal ellentétben, sokkal, de sokkal mobilabbak, rugalmasabbak, felkészültebbek arra, hogy adott esetben Európa más vidékén éljenek. Beszélnek úgy nyelveket, nem esnek kétségbe, esetleg máshol kell élni. Megváltozott bizonyos szempontból, hogy Európa mindenki mindenkihez közelebb van, ez a fajta közösségi tudat azért nyilván erősödik. Az, hogy hol fog élni, azt nagyon nagy mértékben azt fogja eldönteni, hogy nyilván van-e egy normális szakmai kihívás jelentő egzisztenciát biztosító munkahelye, illetve, hogy egyébként az azt körülvevő élete az olyan szolgáltatások rendszerén belül történhet-e, mintha elmenne Ausztriába, vagy elmenne Németországba. Tehát itt azért kell észnél lenni, mert egy mai fiatalnak akkor tudjuk relevánssá és legitimé tenni azt a döntést, hogy maradj itthon, vagy ha el is mentél mondjuk tanulni, akkor gyere haza, hogyha ugyanazokat az életkörülményeket meg tudjuk adni. Van, amiben szerintem jól állnak a magyar városok, nagyon biztonságosak, szerintem még mindig nagyon tágasak, nincsenek nagy távolságok, tehát sok mindenben szerintem jól állunk, de nagyon sok olyan dolog van, amihez egyszerűen fejlesztés kell, ehhez pedig forrás kell. Vagy a helyi források maradjanak helyben, és akkor a helyi közösségek dönthessenek, és csak a nagy források tekintetében kelljen állammal, Európai Unióval egyeztetnünk, vagy akár ilyen modell is működhet, én az előzőt jobban szeretném, de legyen ilyen program, de legyen, mert fejlesztések nélkül ebben a fajta gondolkodási versenyben is alul maradunk, hiszen a települések is versenyeznek egymással az Európai Unióban. És talán még egy záró gondolat ehhez, hogy ami viszont ennek a programnak nagyon nagy értéke volt, hogy nem tett különbséget település és település között. Valljuk be őszintén, ez nem mindig általános, és ezért viszont ami pozitív ebben, azt húzzuk alá, hogy szerintem ilyen programokra van szükség. Egyébként a TOP és a TOP plusz is hasonló elvek alapján szerintem pozitív dolgokat jelent, mert hogy elvszerűen nem lehet különbséget tenni, vagy nem szabad különbséget tenni. Ezek a programok nem tettek különbséget.
De és akkor térjünk el a versenyképes járásokra. Mik az első tapasztalatok?
Nem, mintha annyira izgalmas lenne, meg annyira jó dolog lenne, de nézzük, próbáljuk meg nézni a jó és a rossz oldalát is. Tehát ugye az van, hogy tőlünk veszik el a forrás döntően, ez egy probléma. Méghozzá az iparűzési adó töblete. Tehát az, ami hajtó ereje lehetne egyik évről a másikra a fejlesztéseknek, vagy ami kellene a működésünkhöz. Nálunk az a fáj, a legnagyobb átka nálunk érden az, hogy ez az összeg, ez mondjuk hiányozni fog a működésünkből. Oda nagyon nehezen tudom visszaforgatni. Van egy bonyolult mechanizmus, de döntően a polgármesterek hogy döntöttek? Elköltötték olyan beruházásokra, legalábbis Pest megyében, ahogy figyeltem a 18 járást, ami egy azonnali, biztos politikai haszonnal járó gyors beruházás, vagy szolgáltatás vásárlás. Készülnek ugye ők is arra, hogy a nehéz évek hatására a választók számon kérik az eredményeket. Mi volt ez? Majdnem mindenki Trafipax készüléket vásárolt belőle, legalábbis a járásoknak a több, mint a fele.
Ez népszerű? Ez egyébként
nincs vele gond, mert tényleg nagyon elszabadult a pokol sok-sok agglomerációs városban, tehát mennek, mint az őrültek, szükség volt arra, hogy meg lehessen fékezni a gyorshajtókat. Komolyra fordítva a szót, tehát ez nem ördögtől való, ez rendben van, de valahogy azt érzem, hogy az a fajta elgondolás, ami mögötte állt, hogy átgondolt, stratégia mentén kimunkált fejlesztési programok induljanak be, amelyek túlmutatnak a településnek az önös érdekein, és összefűznek egy település fűzért, egy agglomerációt, nem tudom, látok mi, lehet, hogy látok teljesen más a helyzet, én most a Pest megyei tapasztalatokat mondom, az nem vált valóra. Tehát mindenki a biztos hozamra ment, hogy le tudja aratni még ebben az évben a politikai hasznait. Egyébként legitim dolgok, fontos dolgok, mert a másik, amire úgymond lőttünk a 6 polgármestertársammal, hogy legyen egy alternatív orvosi ügyelet, ha szabad így mondanom, tehát egy sürgősségi ellátás, ez nagy probléma az agglomerációban, mert a mentő nem mindig van ott időben. A házi orvosok le vannak terhelve, sok helyen nincs is házi orvos, tehát ebbe ruházzuk be a másik felét. Viszont, és akkor ezzel zárom, azt tetszett benne, hogy amikor összejöttünk, mert mi csak hamar leültünk a kezdet-kezdetén a polgármester társaimmal, pártállástól függetlenül, politikai háttértől függetlenül, olyan hamar megtaláltuk a közös hangot, és azt, hogy mit kéne tenni helyben, tettünk gesztusokat egymás számára. Ott volt például Szász Halombatta. Szász Halombatta úgy volt, hogy bead plusz 1 milliárdot. Aztán kiderült, hogy a MOL elvon tőle annyit, tehát neki nem lesz többlete ebben a helyi iparűzési adó többletes rendszerben. Azt mondta, hogy figyeljetek, én olyan jól állok, hogy nem nagyon szólok bele, döntsétek el, csak annyit kérek, hogy az én településemen is éreztesse a hatását. Tehát példás volt az, ahogy kooperálni tudtunk, és az is mintaértékű volt, hogy milyen hamar és jól meghoztuk a döntéseket. Tulajdonképpen sem a főispán, sem a megyei közgyűlés elnöke nem szólt bele, tehát letámogatta, vagy egész egyszerűen aláírta ezeket a közös döntéseket. Ez mindenképpen szimpatikus benne. Amilyen irányba át kéne alakítani, az szerintem az, hogy tényleg normális fejlesztési programok valósulhassanak meg belőle, de ne a saját pénzünkből, könyörgöm. Tehát allokáljon mellé, ezt mondtam a miniszter úrnak, hogy ez így nem fog menni. Tehát ha most nincs a nemzetgazdaságban annyi szufla, hogy meg tudják finanszírozni kormányzati támogatásból a járási programokat, legalább legyen az, hogy 1 forint mellé adnak még 1 forintot, hogy érezzük azt az inspirációt, hogy valamit hazahoztunk a községünknek, a településünknek, mert így csak azt tudjuk elmondani, hogy érden hasznosul az, amit értől vesznek el. Tehát nekem ennyi egyelőre a pozitív és a negatív kritikai attitűdöm hozzá.
Csak egy rövid magyarázat a nézőknek, hallgatóknak, hogy ugye ez úgy működik, hogy egy adott járás polgármesterének konzorciumot kell alakítaniuk, és ott kell megegyezniük a fejlesztési célokról, a forrásokról. Amennyiben nem sikerül megegyezniük, akkor a miniszterre száll a döntési jog. Tiéd a szótárás.
Csak az 1 forint 1 forintra, egyébként van példa az önkormányzati struktúrában, hiszen például a színház fenntartás esetében, hogyha közös működtetésű színházról beszélünk, magyarul az állam és az önkormányzat a fenntartó, mondjuk a mi Vörösmarty Színházunk ilyen, akkor ott egy elég jelentős állami forrást kapunk, amihez pont ugyanannyi önkormányzati forrást teszünk hozzá. Tehát 1 forint 1 forintba finanszírozzuk a működését mondjuk a Vörösmarty Színháznak. Tehát látszik, hogy egyébként más struktúrán belül az állam önkormányzat elszámolásában ilyen strukturális elemek, megoldások már megvalósulnak, és egyébként működnek is. Ami pedig a versenyképes járási programot illeti, először is szerintem az egy nagyon nagy értéke, hogy végre elléptünk abba az irányba, hogy a település a mai világban nem azonos a közigazgatási határával. Tehát a hatását tekintve oda-vissza ennél már sokkal bővebb ez a történet. Az emberek kiköltöztek mondjuk Fehérvár körüli településekre, de egyébként ők maguk fehérváriak, mindent Fehérváron csinálnak, megkérdezzük tőlük, hova valósi vagy, fehérvári vagy, egyébként lakik itt, ott vagy amott, mert ott olcsó volt a telek, vagy nyugodtabb az élet, vagy ott tudott venni egy családi házat, de egyébként mindent Fehérváron csinál. Tehát például Fehérváron dolgozik, tehát egyébként fehérvári gazdaságban állít elő eredményt, amiből mondjuk van egy helyi adóbevétel. Tehát szerintem végre elmozdulás az agglomerációs gondolkodás irányába. Szerintem ez lenne egy nagyon nagy feladata az önkormányzati rendszernek, hogy mi magunk is tegyünk le javaslatokat, hogy gondoljuk mondjuk a megyei jogúvárosok körül, vagy a járási központok körül kisebb-nagyobb agglomerációknak a működtetését. Ugye az állami adatok, a KSH adatok alapján az 5 legnagyobb agglomeráció egyike Fehérvár. Ez azt jelenti, hogy miközben mi nem vagyunk az 5 legnagyobb népességű városának része, ha már az agglomerációt nézzük, akkor nálunk magasabb népességű városokhoz képest is több embernek szolgáltatunk, akik nem fehérváriak, de mindent Fehérváron csinálnak. Tehát az, hogy ebbe az irányba a működtetést, a közszolgáltatásokat, a közösségi közlekedés összehangolását, helyi-helyközit, a magát a gazdaságszervezést összehangoljunk, szerintem nagyon-nagyon fontos lenne. És ebbe ez végre egy gondolkodást mutat, tehát megötvendetem van egy szellemi termék. Ezt én mindenképpen pozitívnak tartom. Pozitívnak tartom azt, hogy muszáj, hogy a települések együtt gondolkodjanak. Ez ránk is nem baj, ha van egy ilyen kényszer, egy kicsit megtanulunk csapatban dolgozni, és igen, néha kompromisszumot kötni, néha azt mondani, hogy oké, ezt mi nem idén kérjük, hanem jövőre, mert most a másik település azon fejlesztése egyébként fontos. Tehát ez is pozitív. Nyilván, ami szerintem kritika, egyrészt nagyon rövid idő állt rendelkezésre, részben szerintem ebből is fakadnak azok, nagyon egyszerű megoldásokat próbált mindenki találni, Másrészt pedig, hogy jó lenne a jövőben, ez nem a növekményünkből kerülne megvalósításra, mert akkor ezt nekem hozzá kell adnom valójában a szolidaritási hozzájáruláshoz, és akkor már nagyon közel vagyunk mi is ahhoz, ami, ha jól értem, a fővárosi önkormányzat már van, hogy átbillen a egyensúly, és már többet fizetünk be, mint amit az államtól kapunk. Ez ma még nincs így működésnél sem, még mindig van egy kis lauf, amiben többet kapunk az államtól, de most valójában logikát tekintve nekünk ugyanúgy be kell fizetni. Igen, ennek egy része visszajön a közvetlen környezetünkbe, sőt egy része visszajön Fejérvárra, mert mondjuk a kórházban egy mammográf eszközt fogunk vásárolni a környező településekkel együtt ebből a pénzből. Ez nyilván a fejérváriak számára is nagyon-nagyon fontos. Tehát szerintem nem a növekményből kellene, hanem szerintem nagyon egyszerű a megoldás. A szolidaritási hozzájárulás egy részéből kellene. Tehát én azt csinálnám, hogy a szolidaritási hozzájárulás egy része bemegy a nagy kalapba, egy másik részét felejtsük el, az marad a helyi településnél, és lehetne egy harmadik rész, ami pedig bemenne ezekbe az alapokba, és ezekből lehetne fölhasználni. Még abba is belemennék, hogy lehet, hogy néha a járási színnél magasabb vagy nagyobb szinteket is át lehetne gondolni. És ami nagyon fontos lenne, hogy működésben is legyen jó értelme vetten az önkormányzat dotálva, ha ebben együttműködik. Örök példám, Veszprémben van állatkert, nagyon szép, nagyon jól működik, Fehérváron nem kell állatkertet létrehozni, mert nem vagyunk mi akkora ország, hogy minden városban legyen egy állatkert. 20 percre van Fehérvártól a Veszprém állatkert. Oldjuk meg, hogy a fehérvári fiatalok, gyermekek, családok hogyan jutnak el a Veszprém állatkertbe. Vagy a másik oldalon nálunk mondjuk van szimfonikus zenekar, minősített szimfonikus zenekar, vagy balettszínház, akkor nem kell Veszprémbe, Érden, Tatabányán, Dunai városban ilyeneket létrehozni, hanem ezek legyenek regionális kitekintésű intézmények, és jöjjenek el koncertet tartani Érdre, Tatabányára, Veszprémre. És ha ezt így nézzük meg, akkor szerintem az államnak is egy fenntarthatóbb, szakmailag is fenntarthatóbb, és közben pedig nekünk egy fejlődési lehetőséget biztosít. Tehát én ezeket az elemeket is elkezdeném már beemelni ezekbe a programokba. Erre most nyilván időhiány okán nem volt lehetőség. A növekmény azért nem jó megoldás, nem mutatnám a nézőket, de fontos megérteni, hogy az a gondos önkormányzat, az előző évi iparüzési adó bevételéből, helyi adó bevételéből kiindulva megalkotja a következő évi költségvetését. Majd abban gondolkodik, hogy év végén, ha van gazdasági növekedés, akkor lesz egy növekménye, és a növekményből tud fennálló problémákat kezelni, vagy a következő évben a egyébként megnövekedő működési kiadásokat finanszírozni. Most az lesz a probléma év végén, és ezért kerül majd nagyon sok önkormányzat nehéz helyzetbe, különböző nagyságrendűek is, ez nem csak Budapest problémája, ez nagyon sok egyéb önkormányzat valós problémája is, hogy az év végén hirtelen nem lesz ott a növekmény, hiszen a növekmény nagy részét ebbe az alapba betettük, és nem tudjuk működési kérdések finanszírozására visszahozni. Tehát ennek még ilyen értelme lesz negatívum az év végén. Mondom ezt én úgy, hogy magát egyébként én a programot kívánatosnak tartom, előremutatónak tartom, a finanszírozását kéne ennek is a jövőre nézve egészen biztos, hogy átgondolni.
Most így végig gondolva ennek a mostani rendszernek a kritikáját, tényleg az látszódik, hogy nem hagyja azokat a városokat kifutni, amelyek tényleg lokomotívként húzhatnák maguk után a gazdaságot is, meg akár olyan erőcentrumokká alakulhatnának ki a saját maguk erejéből, hogy ezt a Budapest vízfejűséget egy kicsit enyhítsék, hogy jobban elmenjünk a már említett Ausztria irányába. Tehát Győr, Fehérvár, Szeged tipikusan azok a városok, amelyeknek egyszer bele van kódolva. És most őket elfojtják, elveszik a szuflát, nincs meg a hajtóerő, és szerintem ez nem helyes, hiszen bontakoznak ki, menne előre, robbantaná be a fejlődést Fehérvár is. Én most így látom Érdről, nem vagyunk olyan messze egymástól. Ezt nem kapja meg. Mi a másik oldalról? Fejlődő települések, akik ezt az iszonyatos lemaradottságot kezeljük, meg egy olyan szájkos alatt kaptunk, a lényegében vagy úgy gusba vagyunk kötve, hogy a napi működésre nem futja. Ez se normális. Tehát ha át kell alakítani a versenyképes járásokról, a szolidaritási hozzájárulással való szembeállítás egy jó ötlet, csak a szolidaritási hozzájárulástól könyörgöm, mentsék meg az olyan településeket, mint Érd, meg a tőlünk rosszabb helyzetben lévők. Fizessen Fehérvár, rendben van, de a mérték nem mindegy, mert ez valahol tényleg kiüti a biztosítékot, hogy egy harmadát a teljes bevétel halmazának át kell adnia. Tehát lenne itt bőven mit átalakítanunk. Eszembe jutott közben, csak reflektálnék egy nagyon kedves példa, egy ilyen kis édes hivatkozási pont, hogy van a Vörösmarty Színház, Fehérváron, és pont polgármester úr mondta, hát egy két éve beszéltünk erről, hogy az érdiek ugye bejárnak Budapestre színházba. Nálunk nagyon sokan szeretnének kőszínházat, és ugye törekvés volt ez, viszont nincs rá pénz. Fölmerült, hogy legyen egy érdbérlet a Vörösmarty színházban, mert ha jobban belegondolunk, az M7-esen Fehérvárra eljutni háztól házig,
lesz egy érdi polgár,
akár mint... fele annyi idő alatt megvalósul, mint bejutni mondjuk a 13. kerületbe, plusz ott még parkolóhelyet találni. Tehát az ilyen típusú megyehatárokon átlógó együttműködéseknek akár közöttünk is nagyon is van értelme szerintem, tehát ez a jövő. Úgyhogy a versenyképes járások programot szerintem át kell gondolni, módosítani kell jövőre. Tényleg a zanzája, a bukéja, az ideológiája tetszetős. Eszméletlen módon visszahúzza az, hogy saját magunkon csattan az ostor, tehát hogy tőlünk veszik el a forrásokat, ezzel szakítani kell.
Beszéljünk egy picit erről az egészen új önkormányzati jogosultságról, hogy a ingatlanvásárlást bizonyos feltételek mellett kvázi korlátozhatja egy adott önkormányzat. Laci, te a nyílt, hogy is mondjam, lobbistái között voltál ennek a törvénytervezetnek. Ez több módosításon is átment. Most mennyire vagy elégedett azzal, ami végül is, amit elfogadott a parlament?
Hát nézd, azt gondolom, hogy van kanalam, nem is csekély vastag kanalam van abban talán, azt gondolom, hogy a legfontosabb és a leg fenyegetőbb eszközöket kivette a minisztérium ebből az arzenálból. Ezek túl erősek voltak. A kezdetén azt gondoltam, hogy nagyon jó a felismerés, hogy végre kell foglalkozni az agglomerációs válságokkal, az agglomerációs bummal, ezt üdvözöltem, de valamiért a közigazgatási minisztérium csapata valami nagyon rossz úton indult el, azt gondolom, és ők is felismerték. Tehát muszáj volt változtatni. Eleinte én is úgy voltam vele, hogy érdemes kapirgálni ezen a hadszíntéren, de amikor a Facebook posztomban megpendítettem, hogy Navracsics úr körülbelül erre készül, körülbelül ilyen irányú lesz egy törvényjavaslat, készüljünk rá, érdiek, akkor elszabadult a pokol, mert hogy ugye arról szólt a történet, hogy egy az egyben meg lehetett volna tiltani egy önkormányzatnak a parlament felhatalmazása alapján, hogy egy érdi lakos el tudja adni a saját házát egy nem érdinek, csak településen belül cserélhetett volna a gazdát, és akkor döbbentünk rá, nem kellett hozzá ez nagy ész, csak a hatás, amivel szembesültünk, az sokkal-sokkal erősebb volt, hogy a magyar emberek vagyona az a családi házban összpontosul, hát főleg vidéken. Szinte az egyetlen számottevő vagyontárgy. És hogyha annak az értékét, a konvertálhatóságát, az eladhatóságát, egyáltalán a tulajdonnal való rendelkezésnek a szabadságát egy ilyen kikezdi, ráadásul ennyire erős eszközökkel, akkor ott tényleg bepánikolnak az emberek. Tehát nagyon, nagyon hamar az derült ki, hogy ez nem fog menni. Ennek nincs meg a társadalmi támogatottsága, mert ugye ez egy polgári jogi jogviszony, adásvétel, tehát ha nekem van egy házam, amit valamilyen oknál fogva el kívánok adni, és ott a kereslet mesterséges úton bezúzódik, eltűnik, összenyomódik, tehát gondokba ütközök, nem tudom értékesíteni, akkor, amikor én akarom, olyan áron, amiért én szeretném, piaci áron, akkor bizony az van, hogy a vagyonom akár le is csökkenhet. Tehát az emberek azt mondták, hogy ezt ne, nagyon kérjük, hogy álljál bele, polgármester úr, és akkor egy nagyon hosszú levelet írtam a minisztérium számára, azt gondolom, talán ez is segített, nyilván mások is ezt megírták. El tudom képzelni, hogy egy Balaton felvidéki, mondjuk egy Káli medencében, ahol a külföldiek folyamatosan vásárolják fel ezeknek a nagyon helyes, bájos falvaknak a házait, ott ez segít, és ezzel tudnak élni könnyen, gyorsan. Ismerik egymást, tudom, ilyen 10-50-60 ház van, de a 80 ezres érden, ami lüktet, vibrál, folyamatos benne a fluktuáció, tehát jönnek, mennek az emberek, ugye leginkább a budapesti munkavállalás miatt, meg amiatt is, hogy most már nem csak a fővárosból költöznek ki, hanem vidékről is jönnek föl hozzánk. Ez olyan mértékben sértette a privát autonómiát, a tulajdonosi szabadságot, hogy azt kellett mondanunk, hogy ehhez aztán biztosan nem fogunk hozzányúlni. Mindjárt befejezem azzal, hogy a maradék eszköztár, ha a csúcsra járatnánk, önmagában el tudnánk vele érni ugyanezt a hatást, hogy se kisebe, de nincs meg, még egyszer mondom, nincs meg hozzá a társadalmi támogatottság. Még ahhoz se úgy tűnik, ezt nyitva hagytam, mert a közgyűlésem számára ilyen osztályfőnöki módon hangzik, amit mondok, házi feladatul adtam a nyárra, hogy gondolkodjatok el azon, hogy elővásárlási jog, lakcím nyilvántartásba való bejelentkezés megtiltása, valamilyen kötelezettség előírása, adómérték megállapítása, alkalmazzunk-e bármit is. Fölmerült az, hogy az új lakosok számára egy külön helyi adót állapítsunk meg. Ha az nagyon magas, félmilliós, milliós tétel, akkor már akadályozza a kontraktus szabadságát, mert akkor már nem tudja úgy eladni a házát, attól fél. Bennem fölmerült, csak mondok egy nagyon profán példát, hogy azt viszont miért ne írhatnánk elő, hogy minden egyes új érdi lakos ültessen el 5 fát. Például. Tehát ez belefér. Nem kerül sok pénzbe. Jó pofa dolog, kötődik a település identitásához. Na de...
Még akkor is, hogyha panelba költözik?
nyilván disztingválni kell. Na de a legfontosabb ugye nem ez, hanem az, hogy a probléma ott van velünk, él. A túlnépesedés és a túlépítés. Mi mit csináltunk? 2 éve bevezettük az építési változtatási tilalmat a társasházakra, az ikerházakra. Tehát ma joghatályosan nem lehet építeni csak jogsértő módon társasházat, mínusz a régen kiadott engedélyek alapján. Ennek köszönhetően Érd befékeződött, 73 000+ az állandó lakosok száma, de szükségünk lenne még támogatásra, mármint a szabályozásban. Például jó lenne visszakapni az építésügyi hatásköröknek a teljességét, tehát az építési engedélyek kiadását és az építésfelügyeletet, hogy egy kézben összpontosulja, mi ezt igényelnénk, illetve hát azok az infrastruktúrális fejlesztések, amelyekről beszéltünk, nem bírunk lépést tartani ezzel. Tehát a település szerkezet alapján Érd olyan 55 000-es. Ma 80 000-en lakjuk, és forgalmi dugók vannak, az emberek ugye bebumliznak Budapestre, a 2/3 a munkavállalóknak beül a kocsiba, és napi 1-2 órát ül az autójában. Micsoda károk ezek nemzetgazdaságilag. Tehát elvesztegetett idő, környezeti ártalmak és így tovább. A harmadik talán az a legfontosabb, az intézményi ellátottság. Tehát, hogy nem tudunk megfelelő férőhelyet kiállni a bölcsödéknek, az óvodás, vagy a szülőknek, tehát bölcsödében, óvodában. És erre nincs segítség. És valahol nonsens, hogy Budapesten bezárnak intézményeket, összevonnak intézményeket, az agglomerációban építkezni kellene, és működtetni, fenntartani kellene. Tehát azt akarom mondani, hogy örülök annak, hogy a minisztérium felfedezte, még az is jó, hogy van egy törvény, legfeljebb nem alkalmazzuk, mert az irány legalább megvan, vagy a fölismerés, hogy ezzel foglalkozni kell. Az agglomerációs probléma nagy probléma Magyarországon, alsó hangon 500 000 embert érint.
Szerintem Fejér egészen egyedülálló abból a szempontból, azt gondolom, hogy ahogy említetted, önmagában, tehát a városnak magának van egy agglomerációja, miközben maga a város is, vagy az agglomeráció is egyre inkább kezd a budapesti agglomeráció részévé válni.
Ez valóban így van, ez abszolút egyedi jelenség. Egyébként ezért lepte meg a szakembereket az, hogy ennyire saját agglomerációnk van, miközben nyilván valamilyen szinten pedig már Budapest agglomerációjának a szélében mégiscsak hozzátartozunk. Tehát, hogy ebben valóban van egy ilyen kettőség. Én ebbe a szabályozásban az első, amit kiemelnék, hogy végre egy olyan szabályozás, ami egy lehetőséget ad az önkormányzatnak, és nem kötelezettséget. Tehát ha önkormányzatiságról beszélünk, akkor szerintem egyébként ez egy irányadó modell, ami ehhez a jogszabályhoz kapcsolódik, hiszen az állam megteremt egy jogi keretrendszert, egy lehetőséget, és az adott önkormányzat, a helyi közösség pedig eldönti, hogy ezzel kíván élni, ezeket a szabályokat be kívánja vezetni, vagy ő ezzel egyáltalán nem foglalkozik, mert a helyi közösség ismeri a helyi viszonyokat, vagy lefolytatja a helyi társadalmi vitát, és annak a vége az, hogy élünk ezzel a jogi lehetőséggel, nem élünk ezzel a jogi lehetőséggel. De nem valaki egy minisztériumi irodából akarta kitalálni, hogy ezt most akkor melyik településen kell, vagy melyik településen nem kell bevezetni. Én ezt önmagában üdvözlöm. Mi nem fogunk élni ezzel a jogosítvánnyal, leginkább azért, mert nálunk a probléma az kettős, és nem teljesen ilyen jellegű. A probléma egyrészt az, hogy nem tudjuk, hogy hányan élnek a városban. Ugyanis ha csak az állandó lakosság számból indulok ki, akkor ez egyébként mutat egy csökkenést. De közben a lakóingatlan szám folyamatosan és nagy arányban növekszik. A háziorvosoknál leadott kártyaszám folyamatosan növekszik, amik mind-mind olyan jelek, amik mintha azt mutatnák, hogy nem, ha a tartózkodási helyen vagy a semmilyen lakcímmel hivatalosan nem rendelkezőket is látnám, akkor valójában egy növekményt érzékelnék, és ha hozzáveszem a környező településeket, akkor ez pedig egyértelmű. És ezt ma semmilyen módon nem kezeljük, tudjuk lekezelni az állammal, mert az állam minden elszámolást, vagy azoknak a zömét, azt az egyébként az állandó lakos alapján adja oda. Egyébként a adóerőképességet is ennek megfelelően számolja ki. Tehát szerintem ez egy probléma, hogy a magyar lakcím nyilvántartás aznak köszönő viszonyban nincsen köze magához ahhoz, hogy egyébként az egyén vagy a család életvitelszerűen pontosan hol él. Szerintem ez önmagában átgondolandó kérdés, mert szerintem ez nincs teljesen jól így. Kettő, sajnos Magyarországon az ingatlan fejlesztés kérdéskörre az nagyon leegyszerűsített egy dologra, telken belül épül egy kerítés, és oda épül egy ház. És egyébként a telken kívül pedig mindent oldjon meg a köz. Most nálam ez nem ingatlan fejlesztés, nem az ingatlan fejlesztés az, amikor abban is gondolkodok, fejlesztőként, zárójel egyébként vásárlóként, hogy a környéken van ovi, van bölcsi, van játszótér, mi van a közművel, van ebben az utcában megfelelő áram, vagy fölépül a ház, és kiderül, hogy nincs elég amper. Főleg az okos házhoz kapcsolódó technológiákhoz, meg mi van a napelemmel, meg az elektromos autót valahol tölteni kéne. Tehát az okos megoldások sok energiát fogyasztanak. Tehát, hogy az ingatlan fejlesztés az gyakorlatilag a téglára, meg a nyílászáróra leegyszerűsödött, miközben az ingatlan fejlesztés soha nem volt olyan bonyolult kérdés, mint jelenleg. Ugyanis az egy infrastruktúra fejlesztés is. És ma az infrastruktúra fejlesztés senki nem akarja megfinanszírozni. És miközben nincs ilyen finanszírozás, a szolgáltatók nem akarnak igazán fejleszteni, az állam, amelyik egyébként az egész építésigazgatási eljárásrendszert végigcsinálja, a döntéseket meghozza, de közben magát az infrastruktúra fejlesztést rábízza az önkormányzatra, de az önkormányzatnak meg nincs érdemi jogosítványa építésigazgatási oldalon, hogy mit és hogy lehet. Ezért értek én egyet azzal a törekvés, igenis, ennek a szabályozásnak, ami most létrejött, a másik eleme lenne az, hogy a teljes építésigazgatási hatósági hatásköri rendszert visszakapnák a települések. Akkor is volt vita, azért legyünk annyiba igazságosak, hogy akkor is volt vita bőven egy építési engedéllyel, egy használatba vételi engedéllyel kapcsolatban. Akkor is palaszkodtak sokan, hogy lassú az engedélyeztetés, hogy túl bürokratikus. Tehát ez nem csak azóta van így, mióta az állam átvette, de ha komolyan vesszük azt, hogy el szeretnénk dönteni azt, hogy kik milyen módon, milyen környezetben élhetnek egy településen, akkor ehhez kapcsolódó döntéseket a településen kell meghozni, mert amíg nálunk 4-5-6 ember foglalkozott ezzel, mondjuk jelenleg kormányhivatali szinten foglalkozik egy. Na most nem bonyolult belátni, hogy az nem fog menni, és ebből fakad az, hogy nagyon sok minden megépül, amire valójában nincs engedély, utólag már senki nem meri meghozni azt a hatósági döntést, hogy akkor tessék lebontani. De még hogyha engedéllyel épült, és minden az adott helyrajzi számhoz kapcsolt HÉSZ szabályok keretei között szabályosan történt is, akkor sincs megoldva az infrastruktúra, nincs megoldva az intézményi ellátás, a házi orvosi ellátás, stb. És ezt mi látjuk nyilván Érden, mint egy közeli megyejugóvároson, ez mekkora kérdéseket vet föl, de ott a Velencei tó környéki települések zöme, amelyik ugyanezekkel a problémákkal küzd, meg többszöröződik a lakosságszám, és azok a települések erre egyszerűen nincsenek fölkészülve, és akkor arról ne is beszéljünk, hogy egy teljesen más mentalitású közeg találkozik egymással, mert jön mondjuk Fehérvárról, vagy jön Budapestről, ő városban akar élni, miközben nem városba költözik ki, hanem egy kis településre. Azt várja el. Na de ott ugye 6 órakor esetleg elindul a környezet. Tehát más lesz, és jönnek a viták az őshonos, az ott élő emberek és a beköltözők között, amik meg nagyon nehéz társadalmi feszültségeket generálnak. Úgyhogy a települések most eldönthetik, hogy ez az egyik eszköz, ezzel az eszközzel élnek, vagy nem élnek.
Érdekes, amit az építési hatóságról mind a ketten mondtatok. Narracsis Tibornak volt nemrég egy interjúja, és ott ő mondta azt, hogy úgy emlékszik, hogy amikor a helyhatóságoknál volt még az építési hatósági jogkör, akkor nagyon sokan amiatt, hát hogy is mondjam, lobbiztak a kormánynál, hogy hát azért az önkormányzatoknál sok helyen se tudás, se erő nincs ahhoz, hogy a ingatlan lobbinak, indokolatlan fejlesztéseknek ellenálljanak. Tessék inkább felvinni ezt egy felsőbb szintre. Most, hogy a kormány felvitte egy felsőbb szintre, a kormányhivatalok szintjére most mindenki azt szeretné, hogy vigyék vissza. Tehát egy kicsit ilyen hamar rajtasapka, nincs rajtasapka.
Én is hallottam ezt az interjút, és azt gondolom, hogy ez egy gyakorlati tapasztalat alapján megfogalmazott vélemény volt, miniszter úrnak igaza is van. Én itt mindig abban tennék különbséget, egyébként szerintem az oktatásra igaz, mondjuk az iskolák kérdésére, a szakrendelő kérdésére is, hogy nem biztos, hogy a több mint 3000 önkormányzatot teljesen mindenben ugyanolyannak kellene tekinteni, hiszen a mai struktúra sem tekinti ugyanannak. Tehát én elfogadom, és bizonyára így volt, hogy kisebb települések maguk mondták azt, hogy nem tudom fönntartani az iskolámat, vigyel az állam. Nem tudom megoldani az építésigazgatást, mert nincs megfelelő hivatalom hozzá, nem tudok szakembert hozni, oldja meg valahogy az állami struktúra. De ez mondjuk a megyejogú városokra, vagy a járási központ településeire. Szerintem nem feltétlenül kell, hogy igaz legyen. És például most a főépítészek kaptak olyan jogosítványokat, mondjuk a mi esetünkben, amelyik kistelepülési főépítészi munka elvégzését is kötelező, úgymond feladatként rátették a mi nagyvárosi főépítészünkre. Tehát ebben is van már olyan példa, mert igenis el lehet mondani, hogy mást kell elvárni egy megyejogú várostól, mást kell elvárni egy megyejogú város polgármesteri hivatalától, hatóságaitól, mint egy kisebb településtől. És akkor lehet, hogy egy egészségesebb struktúra fog kialakulni, arról nem is beszélve, hogy mi nagyon szívesen szolgáltatnánk ilyen kérdésekben a környezetünknek.
Szerintem egyetlen egy komoly alapvető kritikai megjegyzés volt felsorakoztatható ezzel szemben, mármint hogy az önkormányzatoknál legyenek ezek az engedélyezési jogkörök, ez a korrupciós kitettség. Tehát azt el kell ismerni, hogy főleg a 90-es években, talán még a 2000-es években is ez meleg ágya volt az építésügyi hatósági engedélyezési igazgatás a korrupciónak. Tehát, hogy borítékok cseréltek gazdát, de könyörgöm, tehát erre a rossz gyakorlatra alapozva most szétbontani, megbontani ezt az egységet szerintem nem volt helyes döntés. Nálunk maradt ugye a helyi építési szabályozás megalkotásának a joga, tehát hogy milyen keretek mentén adható ki egy engedély egy adott ingatlanra, illetve a településképi védelem döntően ez a kettő. Nagyon-nagyon hiányzik az, hogy a konkrét engedélyezési faktorokat átlássuk. Tehát én a körömszakadtáig fogok azért lobbizni, hogy a két dolog mindenképpen kerüljön vissza, elhangzott az iskolák, és az építésügy. Tehát ezek annyira szervesen hozzátartoznak egy önkormányzat életéhez, a napi ügymenethez, mert tényleg ott bennünk mozog az igény arra, hogy meg tudjuk nézni, hogy az egyes építkezések is hogy nézzenek ki. Akkor a kárt okozott az, hogy átalakították a 300 négyzetméter alatti ingatlanoknak az építését bejelentési kötelemmé, hogy azt nem tudom elmondani. Tehát,
hogy vagy hogy ugye nem kell csak egy parkolóhelyet kialakítani telken belül.
Igen, a homlokzat magasságtól kezdve minden, tehát szörnyszülöttek jöttek létre érdem belül is, kiátszották az osztatlan közös tulajdoni formát, tehát ez annyit jelent mondjuk, hogy mellék utcákban kicselezték a társasház építési tilalmat a hézből, és loptam egy kommentelőmtől azt a mondatot, hogy hazajött Angliából az úr, és azt mondja, hogy úristen, arra ébredtem, hogy kettő helyett 26 szomszédom van. És ez tényleg így volt, ennek volt köszönhető. És most már integettünk a vonat után, mert a magyar építési jogban nincs visszaút. Tehát ha egyszer mondjuk egy telekre azt mondom, hogy ott építhető társasház, és meg akarom fosztani ettől a lehetőségtől egy új hézben, akkor fizetnem kell, mint a katonatiszt, egy úgynevezett korlátozási kártalanítási összeget. Ez is egy ilyen probléma, tehát, és még lehetne sorolni a végtelenségig. Oda akarok kiukadni, hogy az önkormányzatok, ha valamiért igazán felelősek, akkor az pont a településkép, hogy hogy néz ki egy város arculata, milyenek a magán és a középítkezések. Tehát ezeket nagyon-nagyon vissza kéne állítani, szigorítva természetesen. Tehát az a faktor azért nem múlt el, tehát most is belengi, még ha a járásnál is van, még ki intézte ezt az engedélyt, ennek volt-e engedélye, hogy kapta meg ilyen gyorsan. Erre megvannak a megfelelő technikák, szerintem ettől nem kell félni.
Ugye a hész a helyi építési szabályzatot jelenti.
De... Igen, bocsánat.
Semmi van. Kettő-három témát még mindenképpen érintsünk. Hát most lépjünk el akkor így a, hogy is mondjam, a hétköznapi valóságtól, és akkor kicsit most beszéljünk arról, hogy akkor szerintetek most mi Magyarországon az önkormányzatiság lényege? Neked ugye volt, András, egy erős mondatod a Partizánnak, hogy nem kéne a tanácsrendszer irányába visszafordulni, ami azért hát tényleg egy elég drasztikus változás lenne. Szóval szerintetek van ma Magyarországon önkormányzatiság? Mennyiben létezik ma önkormányzatiság? Ti hogy változtatnátok ezen a helyzeten, hogyha változtatnátok?
Ha kezdhetem én, akkor azzal felelek rá, hogy ma úgy érzem Érdről, hogy oly mértékben csökkent a mozgásterünk, annyira beszűkült, hogy én ma nem tudok arról beszélni, hogy Érden az önkormányzat önkormányzat lenne, mert kényszerek mentén döntök, vagy döntünk. Tehát ez azt jelenti konkrétan, hogy ma fedezet nem áll rendelkezésre szinte semmire, hanem a kötelező feladatok közül azoknak biztosítjuk a finanszírozását, amelyeket el kell látnunk, és azt sem tudjuk maradéktalanul. Most ilyen nincs. Nyilván megvan az önkormányzatiság valahol, mert hát azért tudunk hozni döntéseket, de úgy a nagy érzet, mert most gondolom erre vagy kíváncsi, a nagy érzet az nekem az, hogy hol vagyunk már a 90-es évek elejétől, ha az aranykor volt. Tehát ennél jobban beszűkíteni ezt az egészet már nem lehet, mert ugye nálunk úgy vagyunk húsba kötve, hogy már ki serkent, sőt ki spriccelt a vér a testünkből, ha ezt a morbid hasonlatot szabad használnom. Tehát Érd nem tud hova hátrálni. Bizonyára Fehérvárnak vannak még tartalékai. Én megkérdeztem egy nagyon prosperáló agglomerációs város polgármesterétől, hogy elvesznek tőletek x milliárd forintot szolidaritási hozzájárulásban, nagyon fáj. Mennyi marad, amiről szabadon tudtok dönteni? És azt mondta, hogy még így is marad 5 milliárd. Az egy csoda. Tehát ma nekünk ez elérhetetlen. Mondom a másik példát. Falusi községi polgármestereket szoktam faggatni, hogy mondjátok el, mikor volt az utolsó olyan saját beruházásotok, amelyekről magatok tudtatok dönteni, nem pályázati pénz, hanem amit kitermelt a falu. És majdnem mindenki azt mondja, hogy a konszolidáció éve, tehát ez a 12 vagy a 13, mikor még mondjuk egy járdát föl tudtak húzni. Tehát a falvakban aztán végképp semmilyen mozgástér. Tehát nem jó az az egész, szerintem akármi is fog történni jövőre tavasszal, akármi is lesz a választások éve, ezt a kérdést el kell dönteni. A Fidesz esetében szabad ennyire politizálni, én korábban mindig vészmadálkodtam. Én azt gondoltam, hogy befejezik, és nem lesz önkormányzatiság 29 után.
Hát voltak itt hírek ugye arról, hogy igen, megszüntetik, hogy, vagy, hogy lesz Budapest és agglomerációs minisztérium, igen, stb. Tehát igen.
Retrospektív módon ugye András a tanácsrendszert használta, én meg környező országokból hozok példát, tehát prefektúrák alakulnak ki, tehát a kormányhivatalt duzzasztják majd föl, és lesz egy olyan rendszer, amiben mondjuk a polgármesterek reprezentatív jogkörei maradnak, mint az Egyesült Királyságban. De, azért mi együtt vagyunk, azért mi beszélgetünk, már most a megyei jogú polgármesterekről beszélek. Van egy 25 fős szövetség, ez az MIVS, ebből 15-en fideszesek, ha jól emlékszem, 10-en meg úgy leegyszerűsítve ellenzékiek. Hát ember legyen a talpán, aki ha idegenként beül közénk, akkor meg tudja különböztetni azt, hogy ki milyen pártállású vagy hovatartozású. Én emlékszem egy decemberi összetartásra a közigazgatási minisztériumban, miniszter úr összehívott minket, és szerintem ő sem gondolta ezt át jól, de azzal kezdte a tájékoztatását, vagy a tájékoztatót, hogy kivetítette, hogy a 25-ös évben a szolidaritási hozzájárulás mértéke hogy fog változni fölfelé. Na most átlagosan ez 60-70%-kal nőtt, és ott néztünk, emlékszem, és a fideszesek voltak azok, akik rázendítettek a sirámokra, ugye idézőjelben a picsogásra, már bocsánat a kifejezésért, az, hogy kölcsönveszem egy kicsit, és hát én ránéztem egy velem szemben ülő ellenzéki polgármesterre, és mondtam, hogy rendeljünk egy kávét, nekünk itt semmi dolgunk. Oda akarok kiukadni, nem ezt akarom flocizni, hanem hogy szerintem ugyanazt gondoljuk. Minden település vezetőnek hiányzik az, vagy fáj az, ha csorbul az autonómiája, hiányoznak a régiókörök. Körülbelül ugyanazokat szoktuk mondani, csak nyilván egy kormánypárti polgármester jobban ügyel a pártja érdekeire, vagy kevésbé használ éles hangokat, mint adott esetben mi, de én azt gondolom, hogy ugyanazt az irányt szeretnénk fölvenni. Erősödjenek meg az önkormányzatok, kapjanak elegendő forrást, rehabilitálják a hatásköreiket. Nem kell mindenkinek mindent visszaadni, de akinek van ambíciója, az hadd élhessen vele, jelzem, nekünk lenne jócskán egy megváltozott finanszírozási rendszerbe. Szóval tényleg ezt a piramista talpára kéne állítani. Azt gondolom, hogy jól járna vele az ország, jól járnának vele az emberek. Mi ott vagyunk a frontvonalban, köztük élünk, tudjuk, hogy mi kell nekik, ezt annyi féleképpen tudjuk jól elmondani mi polgármesterek, hogy csak na. Tehát egy olyan világ irányába menni, ahol kiteljesedik az önkormányzatiság és a beleszólási joga az embereknek ezekbe a közös döntésekbe helyben mindig sokkal erősebb és sokkal hatékonyabb tud lenni. Tehát én is használom a közösségi médiát, ha kiírok valamit, majd például megszavaztattam, hogy legyen-e elektromos roller érden, és akkor mellém állt a lakosság, így döntöttük el, egy sor más kérdésben fogunk így most döntés hozni. Tehát szerintem a jó irány az az lenne, a helyi demokráciát megerősíteni, az önkormányzatiság ennek a letéteményese, és azt mind a jogköreiben, mind pedig a gazdasági hátországában megerősíteni. Ez egy hagymázas álom, de azt látom, hogy ebben közösek az érdekeink, és amikor mondjuk az a 10 ellenzéki polgármester, bocsánat, előterjeszt egy javaslatsort az MEVSZ-en, a fideszesek ugyanúgy megszavazzák lelkesen, mint hogyha ők fogalmazták volna meg, és fordítva. Tehát ezek elmosódnak, ezek a különbségek, mert hasonló problémákkal küzdködünk, és ugyanaz fáj nekünk.
Ugye Pokorni Zoltán klasszikusa volt, bocsánat, csak egy mondat, hogy a nagy politika lába az önkormányzatoknál ér le a földre.
Ez egy nagyon szép mondás, ez így van.
Ugye az önkormányzatiság cselekvőképességet jelent. Tehát mindaddig, ameddig a településeken van cselekvőképesség, addig egyszerűen az önkormányzatiság létezik. Amire én utaltam ebben a most is tartott kifejezésben, vagy mondatfüzérben, az az, hogy ennek a tendenciája jelzi ennek a cselekvőképességnek, az ehhez kapcsolódó hatásköri rendszernek a csökkenését, és ezzel én nem tudok egyetérteni, hiszek abban, hogy erős állam nem elképzelhető erős települések nélkül. Hozzátéve, hogy ugye azért viszont nem fekete és fehér ez a történet sem, hiszen azért 2015 valahogy csak eladósodtak az önkormányzatok. Tehát lehet, hogy rettenetesen sok hatásköre volt a településeknek, csak éppen az állam egyre kevesebb pénzt adott hozzá. Tehát valójában kivéreztette az önkormányzatokat, eladósította az önkormányzatokat, és egyre nagyobb problémák voltak. Ma nincsenek eladósodva az önkormányzatok. Tehát nem csak az történt meg, hogy átvette az állam az önkormányzati adósságállományt, hanem valójában minden problémánk és nehézség dacára még mindig nincsenek eladósodva az önkormányzatok. Azért fogalmazok így, mert a tendencia e tekintetben sem jó. De ettől még jelenleg ez a kitétel igaz. És itt szerintem fontos még valami, hogy nagyon-nagyon nem szerencsés, ami a kormányzat és Budapest közötti vitában van, egyik oldalról sem teszem hozzá rögtön. Tehát az nem megy, hogy 6-7 éve minden évben 6-szor bejelentjük, hogy csődbe megyünk. Az nem megy, hogy kötelező feladatot leállítunk. Lehet, hogy 10 percre, ugyanis ezzel nem üzenjük azt, hogy cselekvőképesek vagyunk. Azt üzenjük, hogy nem vagyunk felelősek, és ez nagy baj. Lehet legitim döntés egy telek megvásárlása, de ha hirtelen arra van 10-20-30 milliárd forint, akkor 2 hét múlva vagy 2 hónap múlva nem jelenthetem be, hogy nem tud menni a busz, meg nem tud menni a metró. És ehhez pedig, akkor váltsunk másik oldalra, ehhez nem elég elkezdeni vezércikkekbe írni azt, hogy de a szolidaritási hozzárulás az egyébként miért igazságos, és miért tudja ezt könnyen megoldani Budapest, és Budapestnek mekkora tartalékai voltak még nem tudom 6-8 évvel ezelőtt. Tehát az a gond, hogy ez a vita megint, ennek a vitának mi a vesztese, maga az önkormányzatiság. Ugyanis valójában ebből az országos politikai vitából ítélik meg a teljes önkormányzati rendszert, és születnek pro és kontra döntések, és ez nem jó a települések világának. Ezt egyszer már megéltük 2019-20-21 magasságába, utána volt egy kis nyugvópont, és én ezt most nagyon-nagyon szomorúan nézem. Én azt kérem mindenkitől, önkormányzati szereplőktől és állami szereplőktől is, nagyobb felelősséggel viszonyuljunk a települési kérdésekhez, és ne, értem, hogy felfokozott a hangulat, értem, hogy gyakorlatilag már kampány van, értem azt, hogy már 300 nap sincs a választásokig, én is politikai szereplő vagyok, mind-mind értem, de a települések működő képessége ennél mégiscsak egy fontosabb kérdés. Mindahogy, ha már a 25 városról beszéltünk, még képesek voltunk két témában is most közösen fellépni. Az egyik, brüsszeli irányba tettünk egy lépést, egy közös nyilatkozatot fogalmaztunk meg mind a 25 város, amiben jeleztük a bizottság irányába, hogy ezeknek a városoknak az Európai Uniós forrásokra szükségük van, úgyhogy tessék feloldani mindenféle korlátokat, és a magyar államon keresztül kapjuk meg ezeket a nekünk járó forrásokat, mert ezek a települések mindenben jelenleg megfelelnek az európai jogrendszernek, és az egy versenyhátrány nekünk, hogyha nem jutunk hozzá ezekhez a forrásokhoz. A másik elem pedig, ez volt a nemzetközi kitekintés, ha lehet ilyen nagy fellengzősen fogalmazni, a másik a hazai, közösen fogalmaztunk meg egy javaslatot a szolidaritási hozzájárulás átalakítására is, egyszerűsítve és csökkentve annak mértékét. Ezt pedig nyilván a szakminisztériumok irányába nyújtottuk be. Tehát visszacsatolnék arra, hogy a polgármester kollégák a megyejogú városok szintjén egyébként készek és képesek egymással jó értelembe véve beszélgetni, vitatkozni, közös nevezőket megkeresni, megtalálni, és ha kell, akkor közösen fellépni. Akkor is, hogyha éppen kritika, akkor is, hogyha valaminek a támogatása, de szerintem valójában ez is egy kicsit az önkormányzatiság. Tehát szerintem sok mindent át kéne alakítani, egy új állami, országgyűlési, kormányzati ciklus eleje szerintem erre nagyon-nagyon alkalmas lehet, hogy ott ezeket a kérdéseket asztalra lehessen tenni. Én egyet kérek, hogy a hatáskörrel együtt mindig a finanszírozást is nézzük meg. Lehet beszélgetni az iskolákról, lehet beszélni más kérdésekről is, de nincs annak értelme akkor, ha nem tesszük hozzá magát, hogy hogy fogjuk annak a finanszírozását is megoldani. Ha ezt meg tudjuk oldani, akkor szerintem lehetne egy olyan struktúrát kialakítani, amiben nem minden hatáskört vissza, mert szerintem egy okmányirodát nem kell visszaadni, vagy kormányablakokat nem kell visszaadni a kormányzat, az önkormányzatoknak, valamit pedig szerintem például építésigazgatás vissza kellene adni, be kéne vonni ezeket a struktúrákat, és bizonyára lehetne egy fönntartható jó önkormányzati rendszert is kialakítani, meg jó elemeket megtartva, amik meg adott esetben így 10 év, vagy kicsit több mint 10 év után változtatásra szorulnak, ott megváltoztatni.
Mielőtt a legesleg utolsó témára rátérnék, még egy ilyen specifikus kérdésem lenne mind a kettőtökhöz. Külön-külön András, először akkor engedd meg, hogy hozzád intézzem. Szerinted van még értelme, akár itt az itteni elmondottak alapján, a Megyei Jogú Városok Szövetsége tapasztalatai alapján, van még értelme szerinted ma egy polgármesternek, pártpolitikusnak is lennie? Ezt azért is kérdezem, mert mondjuk a te polgármesteri tevékenységedet megnézve, ha valaki csak ezt nézi, akkor hogyha mondjuk nem tudná azt, hogy Orbán Viktor minden Fidesz kongresszuson megemlít téged személy szerint, mint fideszes polgármestert, akkor szerintem nem tudná, hogy te egyébként egy fideszes pártpolitikus is vagy. És miközben a tendencia egyébként az, bocsánat, hogy lásd, Érd, Szombathely, Győr, sorolhatnám azokat a városokat, ahol kifejezetten civil, úgymond civil
szívenben. Szerintem ez egy abszolút legitim kérdés, és nem is biztos, hogy hosszú távon szomorú lennék attól, hogyha egy kicsit a pártpolitika visszavonulna az önkormányzati testületekből. Ettől én még egy közösséghez annak idején csatlakoztam, és én hűséges típus vagyok. Az más kérdés, hogy polgármesterként viszont vallom azt, hogy én mindenki polgármestere kell, hogy legyek, akkor is, ha rám voksolt, akkor is, ha nem, akkor is, ha úgy volt rám, hogy egyébként fideszes, akkor is, ha tiszás vagy dékás. Ez a dolgom. Tehát, ha olyan dolog történik, ami a városunknak jó, akkor azt megköszönöm és elmondom, és ha olyan történik, ami meg kritikus, akkor szerintem ott pedig ezt meg kell tudnom fogalmazni. És ugyanúgy nagyon kíváncsi leszek arra, hogy például a Tisza mit mond az önkormányzatokról, mert eddig, valljuk be őszintén, gyakorlatilag nem hallottunk semmit. Fogalmam nincs arról, hogy a mai legnagyobb ellenzéki erő, aki egyébként kéri majd a magyar emberek többségének bizalmát, vagy megkapja, vagy nem, ez majd nyilván egy választásokon eldől, de mit gondol a településekről? Semmit nem tudok erről, ami engem polgármesterként azért zavar, mert mi beszélgethetünk itt egymással nagyon sok jó dolgot, de ha nem tudjuk, hogy ki egy pártnak a önkormányzati politikusa, nem tudjuk, hogy kivel kell egyeztetni, vitatkozni adott esetben, az szerintem önmagában is egy demokrácia probléma. Visszatérve az eredeti kérdésre, szerintem a helyi szinteken átalakulóban van ez a kérdés, ezzel abszolút egyetértek. Ha hozzám jön egy ember, eljön egy lakossági fórumra, bárki eljön, mondjuk egy újságíró megnézi, azt fogja tapasztalni, hogy zéró országos téma jön elő. Nem jön elő országos téma. Helyi témák jönnek elő. Nyilván annak áttételesen lehet valamilyen állami döntéshez köze, és akkor előjöhet így az országos politika, de minimálisan fog. Az embereket az érdekli, hogy az őket körülvevő környezetük világa milyen módon és hogyan változik. Ugye ez az én másik kritikám, hogy nyilván nagyon fontos mondjuk Ukrajna kérdése, és szerintem tényleg fontos kérdés az európai közösség egészének, egyébként Magyarországnak is, a települések világának is, hiszen a mi fejlesztési forrásainkra is hat az unió részéről, hogy mi történik az ukrán fejlesztési forrásokkal egy esetleges belépés esetén, de önmagában ez nem az a téma, vagy nem az egyedüli téma, ami az embereket foglalkoztatja, legalább ennyi elmondható, mert én napi szinten érzékelem a piacon, a kávézáló teraszán, foci meccsen, a színházban, sétálva a városban, hogy mi foglalkoztatja az embereket, és nekünk ezekre a kérdésekre kellene válaszokat adni.
Laci, amikor készültem erre az interjúra, akkor kaptam azt a fülest, vagy tudtam meg, hogy nem csak a NAV-tól, hanem egy másik jeles állami szervezettől, az állami számvevőszéktől is kaptatok egy kis meglepetést, egy nem várt ellenőrzést a nyakatokban. Erről mit lehet tudni?
Pont tegnap jártak nálunk, elkezdődött a helyszíni ellenőrzés, azt vizsgálják, hogy valide, tehát valós-e a csőd helyzete érnek, hogy erre miért került sor, azt találgatni tudom. Amennyire utána jártam, mert azért nekem is vannak kapcsolataim a másik oldalon, nem küldték ránk az állami számvevőszéket. Egyébként ők nemes egyszerűséggel úgy fogalmaztak, hogy annyit szerepeltünk a médiában ezzel a kérdéssel, és őket pedig elkezdte érdekelni az önkormányzati szektoron belül az, amiről beszéltünk, hogy hol ér véget a kötelező feladatok sora, és hol kezdődik az önként vállalt feladatok sora, és hogy mi ezt a disztinkciót, ezt a különbségtételt hogy kezeljük helyben. Na most elég ijesztő, meg kell, hogy mondjam, mert még a gatyánkba is benéznek természetesen, tehát nagyon szigorú vizsgálatról van szó, 4 hete indult, brutális mennyiségű adatokat kértek be a számvevők. Hát maga végül is így emberileg egy nagyon konstruktív megbeszélést folytattam én is velük, tegnap jártak a Városházán. Én bízom benne, hogy a történet nem arról szól, hogy kicsinálják az érdi önkormányzatot vagy az érdi polgármestert, hanem hogy tényleg megnézzék, hogy szerintük mi a reális helyzet. Egyébként még jól is elsülhet, én örök optimista vagyok, mert ha kimutatják azt, amiről mindig beszéltem, hogy nem tudjuk már kigazdálkodni a minimális működéshez szükséges fedezetet, akkor meg könnyen tudom lobogtatni ezt a papírt fölfelé, a kormányzat felé, hogy tényleg rászorulunk erre a működési támogatásra. Az is megfordult bennem, hogy lehet, hogy azok a miniszteriális lobbivonalak, amelyekkel elindultam, ők akarnak meggyőződni arról, hogy igazat mondok-e, hogy ténylegesen ennyire rossz a helyzet. Úgyhogy most az első benyomásom az, hogy nem kételkednek, nem tamáskodnak így a számvevők, vagy hát a vizsgálók, akik kijöttek, de nyilván a végén fogják megmondani, hogy mi a tuti. Egy ilyen vizsgálata mindig az a rémisztő, hogy lehet tudni, hogy ha akarnak valamit találni, akkor is fognak valamit találni, ami nem stimmel, mondjuk hiányzik egy szabályzat, vagy ezt a részt nem jól csináltuk, stb. Az tény és való, hogy bitang nehéz helyzetben vagyunk, ezért, hogyha meg kell, hogy segítsen minket a kormány, akkor mélyen a zsebébe kell nyúlnia, és könnyen elképzelhető, hogy ehhez meg kelleni fog egy alátámasztást. Egyelőre álljunk hozzá így, optimisten.
Hát és akkor a legutolsó téma gyorsan, ez a sportkérdés.
Hajaj.
Hát, igen. Talán annyit, a legvégére annyi szubjektív megjegyzést megengednek a kedves nézők, hogy székesfehérvári származásuként én is videótorrajongó vagyok, hát, és én is néztem ezt a kilódást, ami most már itt évek óta jellemezte a csapatot. Nekünk van otthon egy akváriumunk, most tegnap kaptam a családtól néhány piros meg kék garnélát bele, hogy legalább ennyi örömöm legyen, hogy a piros-kék színnel kapcsolatban. De ugye Székesfehérváron a foci, Érden a női kézilabda volt az, amely korábban nemzetközi sikereket is elért, nagyon rangos helyi sportműhely volt, és mind a kettő nagyon komoly válságba jutott. Ezt egy polgármester hogy éri meg, és mit tud tenni?
Hát először is szembesülni kell azzal a helyzettel, ami egy elméleti kérdés, hogy dolga-e egy városnak, egy önkormányzatnak, hogy ilyen mértékben finanszírozza a látványsportot, versenysportot. Én azt gondolom, hogy generálisan azt gondolom, hogy nem. De hát amikor én jöttem, vagy hát amikor megnyertük a választást, akkor dübörgött a női kézilabda csapat, eszméletlen pénzeket költöttek rá az előző önkormányzat részéről, és szembesültünk azzal a helyzettel, hogy itt van egy 10 éves sikertörténet, ami viszont az érdi adófizető pénzéből van finanszírozva. Ráadásul nem kis mértékben, mert ha összeadnám az összes forrást, amit a mindenkori önkormányzat ráköltött a női kézilabdára, akkor leaszfaltoznánk belőle Érd összes utcáját. Tehát így néz ki a szitu. A másik oldalról viszont érték, tehát nagyon sok gyerek kézilabdázik, ott vannak az iskolákban, utánpótlás is jól megy, élményt adott az embereknek. Jó, nem mindenkinek, nyilván nem járt oda 80 ezer ember, de több ezer embernek nyújtott szórakozást. Ez egy legitim dolog, ezt lehet szeretni és kell is támogatni, de nem ilyen mértékben. 2019. december elején, egy hónapja vagyok polgármester, bejön a Sport Kft.-nek az ügyvezetője. Nálunk nem egyesület van, hanem a városnak egy Kft.-je finanszírozza a csapatot, tehát a város működteti a csapatot, és behozta a 20-as évi költségvetését a női kézilabdának. 700 millió forint volt.
tehát 698 millió forint, sose felejtem el. Hát erre szoktuk mondani, hogy dobtam egy hátast. És kérdeztem, hogy hogy van ez, te jó ég. Akkor kiderült, hogy áfát kell már fizetnünk, tehát egy csomó ilyen pekes dolog bejött. Bejött az, hogy 2 millió forintért vásároltak játékosokat, tehát 2-2,5 millió forintos havi bérre akkor játszottak nemzetközi mezőnyből külföldi játékosok, és a szponzorok száma és a szponzoráció mértéke az 10 millió forint alatt volt szerintem, tehát elenyésző volt. És akkor azt láttuk, hogy úristen, hát ez fenntarthatatlan, talán ez a legjobb szó rá. Közbe kellett lépni, szélnek kellett eleszteni ezt a csapatot. Ez egy kényszer volt. Most nem azt mondom, hogyha dúskálnánk az anyagiakban, mint mondjuk Fehérvár jobb pillanataiban, akkor megtartottuk volna, de az el volt rejtve ez. Ez nem volt egyértelmű. Még én ellenzéki képviselőként is csak jóval-jóval kisebb összegről emlékeztem, de elmondom másképp. A 20-as év derekáig, mert ugye kötelmek voltak, tehát konkrét határozott idejű szerződések a játékosokkal, finanszírozni kellett a csapatot. Minden hónapban, minden áldott hónapban 60 millió forintot utaltam át a csapat részére az érdi adófizetők pénzéből. Ez ugye éves szinten szorozzuk be, megvan ez a mennyiség, szóval ezt nem lehetett tovább csinálni. Átálltunk egy kisebb csapatra, átálltunk arra, hogy az NB1-nek a végén vagyunk, és leszállítottuk a finanszírozást, durván olyan 200 millióra tudtuk, azóta még lejjebb mentünk olyan 150-re, és most pedig megszűntek a választási lehetőségek. Tehát már nem tudom föltenni azt a kérdést, hogy legyen-e vagy ne legyen csapat, kényszer van, fönntarthatatlan. Tehát sajnos venni kellett a bátorságot, egy nagy levegőt vettem, én mentem ki egy edzés után, összehívta az edző a lányokat, és face-to-face-én közöltem velük, úgy gondoltam úgy korrekt, hogy nincs tovább, tehát sajnos nem tudjuk tovább finanszírozni a következő szezont, úgyhogy maradunk ugyan az NB1B-ben, de nem profi játékosokkal, hanem a helyi ús lányokkal, tehát az utánpótlásból érkező saját nevelésű lányokkal. Nyilvánvalóan az lesz a cél, hogy megkapaszkodjunk az NB1B-ben, amíg jól nem fordul a sorsunk, és ez is körülbelül, hadd ne mondjam, 60-70 millió forintjába fog fájni az érdi adófizetőknek. Fölhívott nemrég az esztergomi polgármester, hogy játszhatnak-e Érden. Egyiket zárójel, tehát ő egy fideszes polgármester, Hernádi Ádám, de jóba vagyunk, tehát fölhívjuk egymást. Ez működik. Zárójel bezárva, hogy jönnének Érdre a ligás meccseiket ott a mi arénánkban játszani, mondom, örülünk nektek, hajrá, kérdezem, hogy álltok most, mennyit költ az önkormányzat a versenysportra? Hát azt mondta, hogy 30 milliót ad ő a női kézilabda csapatnak. Többit kiállja, ott kerül szerintem 1 milliárdba majdnem, a MOL, mert hogy a MOL ugye betette a lábát Esztergomba, ez rendben van. Mit akarok ezzel kihozni? Tehát ne közpénzen, ne a helyi adófizetők pénzén, hanem valamilyen szponzorkeretből, vagy olyan jellegű klubtámogatásból, ami nem arról szól, hogy az érdiek építményadóját erre költjük, kell fönntartani egy ilyet. És ha ilyen nincs, mármint nálunk nem képződik a városban, akkor sajnos ezt el kell engedni, mert fönntarthatatlan. Most itt tartunk, és ebből van a bonyolalom. Először azt hittem, hogy a másik szálat fogod mondani, mert mind a két városban volt egy-egy ilyen konfliktus, egy-egy csúnya szót fogok használni, ilyen nervlovaggal, vagy hát mondjam, nem jelentős gazdasági szereplővel, nálunk ez a jégkorong oltárán történt, de ebben most nem menjünk bele, mert elvinni az időt. A lényeg az tehát, hogy újabb korszakhatárhoz érkezett a női kézilabda, most ismét egy leszállás következik, ami nem jó. Tehát bocsánat, a kérdés az volt, hogy mit szól ilyenkor a polgármester. A polgármester nem örül. Nagyon nehéz dolog ezt közölni a szurkolókkal, a szülőkkel, a játékosokkal, és hiába tudom jól tálalni, valahogy mindig az van, hogy a fene egye meg régebben meg volt, most meg nincs. Hát ez van, kérem szépen, és ezért kéne átalakítani szerintem a magyar sportfinanszírozást is, nem csak az önkormányzatokat.
Utolsó mondattal egészen biztos, hogy egyetértek. A többi témáin kevésbé ismerem Érd vonatkozásában a kézilabda esetében, most egy kicsit jobban ismerem a Vidi esetében a fehérvári focinál, mint amennyire feltétlenül szerettük volna. Most már újra az önkormányzat a tulajdonos, egy bajnoki esztendő finanszírozható a belső megtakarításokból, benne lévő forrásokból, vagyonértékű jogokból úgy, hogy ebbe az önkormányzatnak a nagy csapat finanszírozásához Érdemben ne kelljen forrást biztosítani, az utánpótlás az nyilván eddig is más volt, meg a stadion fenntartás, és abban bízunk, hogy egy év alatt megtaláljuk azt az új tulajdonosokat, befektetőket, akik átveszik ezt tőlünk, és nem járunk úgy adott esetben, mint amit most a kézilabda esetében elhangzott, hiszen a közgyűlés azt a döntést tudta meghozni, hogy ezt mi maximum egy év erejéig tudjuk vállalni. Annak érdekében, hogy ez az ultimátumszerűen rövid időpont, ez a hétfőn bejelentjük, hogy jövő hét péntekig vagy átveszi az önkormányzat, vagy megszüntetünk egy labdarúgó klubot, hogy nyilván ez nem volt alkalmas arra, hogy egyáltalán föl lehessen mérni azt, hogy ma reálisan egy labdarúgó klubhoz tulajdonost lehet találni, vagy nem lehet találni Magyarországon, én erre ma nem tudok válaszolni. Azt tudtuk megteremteni esélyként, hogy legyen egy év arra, hogyha lehetséges, akkor találjuk meg, mert akkor ezzel megmentettük, és megmentettük azt a 450 gyermeket fiatalt foglalkoztató utánpótlást is, ami mondjuk a Vidi utánpótlásához tartozik, és ami általában a helyi közösségben nem vita téma, hogy a gyereksport, a diáksport, szabadidősport és az utánpótlás sport az egy fontos kérdés. Nyilván az, hogy az élsportban milyen arányban lehet benne az állam, milyen arányban lehet benne az önkormányzati szektor, ez viszont szerintem abszolút egy legitim vita. Már csak azért is, mert meggyőződéssel vallom, hogy az önkormányzati szektor ki kell, hogy vonuljon a magyar sportból, akkor a magyar sport összeomlik. Minden állami struktúra és támogatási rendszer ellenére is. Ugyanis soha szerintem senkit nem nézte meg nemzetgazdasági szinten, hogy valójában az önkormányzati források mekkora arányban segítenek a magyar sportban. Még egyszer, a diáksportban, a utánpótlássportban, a szabadidősportban és az élsportban egyaránt. Úgyhogy ez szerintem egy komplex kérdés, és én azt látom, hogy mintha nagyon-nagyon sok helyen, nyilván a gazdasági nehézségekből is fakadóan, különböző sportágak különböző klubjainál bizony fölmerül nagyon-nagyon-nagyon sok finanszírozási kérdés. Nagyon jók ezek a magyar játékos szabályok szerintem, főleg ameddig közvetetten vagy közvetlenül közpénz van az utánpótlásból, ugye kifejezetten jelentős, addig azt gondolom, hogy ezek jogos elvárások, de azt is látni kell, hogy ezzel a magyar játékosok értéke az olyan szinten emelkedett meg, ami egyszerűen jelenleg szerintem egyre több sportág, egyre több sportklubja tekintetében gyakorlatilag finanszírozhatatlan helyzeteket fog előállítani. Úgyhogy pár hónap múlva majd többet fogok tudni mondani arról, hogy a Vidinek mi lehet a jövője. Küzdeni fogunk azért, hogy megtaláljuk az új tulajdonosét, hogy hazai, nemzetközi, ezt sem tudjuk most még megmondani, hogy vannak érdeklődők, de hogy közöttük van-e olyan, aki komoly, az majd a következő hetekben, hónapokban fog eldőlni.
Cserpalkovics András Székesfehérvár polgármestere és Csőzik László ért polgármestere volt a Szabad Európa podcastjának a vendége. Köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívást.
És köszönjük szépen a lehetőséget és a beszélgetést.
Köszönöm. Én Kósa András voltam. Viszontlátásra.
Viszontlátás.
Viszontlátás.